Eredményes élettalálkozó 2010. július 30-a. Élet és halál. A modern kor leplezetlenül. Van-e jövőd az új világrendben? Harmadik rész. Jóvá tehetetlen veszteség már az elején?
Én most hallottam a hírt egy perccel ezelőtt, hogy a Willy, biztos, hogy a legtöbben ismeritek, már hónapok óta beteg volt, és most hazament az Úrhoz. Úgyhogy érdekes pillanatok ezek. Nem tudom, hogy hányan szoktatok gondolkozni a halálon? Igen. Igen. Én szoktam rajta gondolkozni. És azt gondolom, hogy két következtetés van, amit levonunk ilyenkor, vagy le kellene, hogy vonjunk. Az első az az, hogy az élet nem játék. Úgy értem, az életünk rövidebb, mint gondolnánk. Még akkor is, hogyha hosszú életünk van, hogyha megéljük az őszkort, és az élettel betelve megyünk majd el egy nap, akkor is rövid volt. Néhány évünk van csak ezen a földön. És az egész lelkünk, mindenünk úgy van megcsinálva, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi időt vagy itt, a végén nagyon nehéz elbúcsúzni. Nem hiszem, hogy ha csak valakinek nem zúzta szét az életét, a világ teljesen, hogy könnyű itt hagynia azt, amit életként ismert. És azt gondolom, hogy kell ezen gondolkozni. Mert talán egyetlen egy dolog van, ami biztos, és ez nem egy közhely, ez csak ez a valóság, hogy mindannyian itt hagyjuk ezt a világot egyszer. Erre születünk. Nagyon sok ember kétségbe esik, és tényleg drámát lát abban, amikor történik egy baleset, vagy amikor valamilyen katasztrófa több száz, több ezer, több tízezer, több százezer ember életét követeli. És amikor valaki fiatalon hal meg, akkor azt mondják, hogy történhet ez, hogy valaki ilyen fiatalon. És én ezt már többször mondtam, de nagyon-nagyon komolyan gondolom. Nagyon-nagyon komolyan gondolom, hogy ebben a fajta gondolkodásban van egy nagy mértékű éretlenség, egy nagy mértékű felelőtlenség. Mert nem az a dráma, hogy egy balesetben meghal 10 ember, vagy egy katasztrófában 100 000, hanem az az igazi dráma, hogy mind meghalunk. Nem tudom, érted-e? Nem az a kérdés, hogy meghalunk-e, hanem csak az, hogy mikor. És az, hogy egy pár évvel több van neked, mint nekem, az akkora győzelem? Most komolyan mondom, az akkora győzelem? Vagy hogy nekem egy párral kevesebb van, mint neked, az akkora vereség? Nem az a dráma, hogy mikor halunk meg, hanem hogy egyáltalán. És ez a másik gondolat, ami ilyenkor végigfut az ember agyán, hogy a Willynek erre az egyáltalánra volt válasza. Hogy értem, egy kicsit irigylem. A svihák. Elege volt ebből a hajcihőből, itt azt mondta, hazamegyek. Mulassatok nélkülem tovább. Vagy inkább úgy, hogy én megyek mulatni, ti meg csináljátok, amit akartok. Nem tudom, hogy van ez, de ha van igazi válaszod a halálra, akkor van válaszod az életre is. Egyszerűen nem működik másképp ez sem, ami itt van. Azt hiszem, tényleg nem működik másképp. És hogyha megvan ez a válaszod, oké, ha igazán érted, szerintem nem értjük igazán, egyikünk sem, de ha igazán, azt gondolom, egy pillanatra, ha látod, ha igazán érted, akkor nem is félsz a haláltól. Akkor igazából az a gondolat, hogy az életünk véget ér, előbb vagy utóbb, az úgy teljesen jó, úgy értem, az része a képnek. És néha bizony érzed úgy, hogy nem is lenne olyan nagy baj, ha előbb érne véget, ha? Mint utóbb. De ez csak azért lehet így, mert van rá válaszod. Mert az élet hívő keresztény emberként nem zsugorodik le arra a kapcsolatrendszerre, ami itt van nekünk a Földön. Hanem az élet nekünk már most itt egy olyan kapcsolat, ami addig, amíg nem voltunk hívők, nem is létezett a számunkra. El se tudtuk képzelni. Egyszerűen nem létezett. Egy kapcsolat, amire mindig is vágytunk, sóvárogtunk, amely nélkül mindig magányosak voltunk. És amely kapcsolatot, amikor először megtaláltunk, akkor olyan ölelést kaptunk, amilyet egy kisgyerek kap az apjától, vagy az anyjától. És amiben akár felnőtt fejjel azt mondtuk, hogy végre hazaértem. Nem voltam sehol enélkül, a kapcsolat nélkül. És aztán ez mutatkozik meg a gyülekezetben is. Ennek a kapcsolatnak a kiterjedése az, ami miatt jól érezzük magunkat egymással. Isten szeretete. Erre vagyunk teremtve. És ha ez a miénk, ha ez megvan, ezt nem veheti el senki és semmi. Sem itt a Földön körülmények, nehézségek, gond, baj, bánat és nehézség, sem a halál. Mert a halál nem választ el Istentől, hanem csak ettől a körülmény csomagtól, ami itt van, és amit néha nem is szeretünk annyira. Viszont a legfontosabb, az elsődleges kapcsolatot nem tudja megérinteni. A halál nem, már nincs győzelme az életen. Az élet érinthetetlen, ha hiszel Jézus Krisztusban. És ezen gondolkoztál eleget ahhoz, hogy ez nem csak egy vallásos közhely a számodra, hanem valóság. Ha megérintett Isten, ha tudod, mit jelent a jelenlétében lenni, akkor van igazi életed. És ez, ez mit? Most komolyan, tehát persze szeretlek titeket, de komolyan mit érdekel engem, hogy te hiszel-e vagy sem? Most komolyan, mi hasznom van belőle? A vallásom előírja, hogy minél több embert meg kell térítenem? A fenéket. Lehet, hogy van olyan vallás, az enyém nem ilyen. Csak tudom, hogy mind olyanok vagytok, mint amilyen én is vagyok. Mind szeretnénk élni. Mind szeretnénk élni. És a különbség csak annyi, hogy mi találtunk életet. És meg tudjuk neked is mutatni, hogy hol találtuk. És azt gondolom, hogy ha Willinek lehetett volna, és biztos volt is neki még, szabad kívánsága, akkor talán azt kívánta volna, hogy minél több ember mehessen úgy el, ahogy ő ment el. És ehhez csak el kellene mondanunk, hogy hol a válasz, hol a kiút. Úgyhogy, ja. Amen. És talán még valami. Okay. A Erre még emlékszem, gyerekkoromban gondoltam, hogy ha valaki meghal, akit szeretünk, akit fontosnak tartunk, akkor olyan nehéz megérteni, hogy olyan méltánytalannak tűnik, hogy az élet megy tovább. Gondoltatok már erre? Meg kéne állnia, legalább egy időre. És nem áll meg, és talán nem is kellene, de értem ebben a gondolatot, a gondolatban a helyességet, a lényeget. Tudjátok, mi van ebben? Érték. Oké, egy a te életed, az enyém, a Vilié, a te életed, az enyém, és a Vilié is annyira értékes, hogy nem találunk rá szavakat. És persze, ahogy éljük a hétköznapokat, megszokottak vagyunk a saját életünkkel, a barátunkéval, mindannyiunkéval. Olyan normális, annyi van belőletek. Hát, csak vagyunk, csak élünk. De közben olyan nagy értékkel vagyunk körülvéve, olyan nagy értékkel játszunk, amikor, és a játékot idézőjelbe teszem, amikor a saját életünket éljük, amikor kapcsolatban vagyunk a barátainkkal, a családunkkal, olyan kimondhatatlanul nagy értékről van szó, hogy amikor elvész, a világnak meg kellene állnia. Tényleg így van. De nem áll meg. És azért nem áll meg, amit az előbb mondtam. Nem azért, mert az érték nem nagy. Az érték nagyobb, mint aminek ki tudnánk mondani. Isten a saját életét adta cserébe a Viliért, érted, és értem is. Az érték olyan nagy, hogy nincsenek rá kategóriáink. A te életed annyira értékes, akkora lehetőség, akkora benne foglalt, nem tudok milyen szót találni, érték van benne, amire nem találunk szavakat. Meg kellene állnia a világnak, amikor egy ilyen érték elvész. De nem áll meg. Mert az örökkévalóságra vagyunk teremtve. Ez az érték, ami a tiéd és az enyém örökké, örökké megvan. Örökké megvan. De az üzenet ez. Ne játsz vele. Ne játsz az élettel. Helyezd biztonságba. Hozd meg azokat a döntéseket, amiket meg kell hoznod. Mert olyan nagy az érték. És akkor az az érték nem vész el soha. Soha, soha, soha. A halállal csak átmegyünk. Abba a valóságba, amire teremtve lettünk. És onnan visszanézve, és hát nyilván a Bibliát olvasva tudjuk, hogy itt készülünk, ez a felkészülés ideje, ahol készülünk az igazi életre. És tudom, hogy sok kritikus azt mondja, hogy há, ez az a szemkiszúrós duma, amivel a keresztények ráveszik az embereket arra, hogy elhalasszák az életüket egy bizonytalan jövőre. Nem halasztok én el semmit. A helyzet az, hogy amikor úgy éled a mindennapjaidat, hogy nem kell féltened a nyavajás életedet, azaz a saját birtokodat, a saját a hasznodra felépített kapcsolatrendszeredet, mindazt, amit tartasz azért, hogy megelégíts a lelkedet. Ha ezt nem kell féltened, akkor vagy elég szabad ahhoz, hogy igazán élj. És nem halasztunk el semmit. Ez egyszerűen valóság. A valóság az az, hogy az igazi élet az a túloldalon kezdődik, és itt most készülünk rá. Vagy inkább mondom így, azt az életet, amit már most is élünk, igazán a túloldalon fogjuk megtapasztalni. Most annyi körülmény árnyékolja be, annyi minden homályosítja el, azt, amit már megvan hívőként, hogy ahogy átlépünk a túloldalra, azt gondolom, ezt gondolom, ahogy olvasom Jelenések könyvét, János apostolnak a beszámolóit, Pál apostol beszámolóit, akik jártak a túloldalon, hogy egyszerűen nem fogunk hinni a szemünknek, nem fogjuk, szerintem ezer évig csak a döbbenet pillanata fog tartani. Az örömteli, a gazdag, ezt sose hittem volna a döbbenet pillanata. És a földi életünkre úgy fogunk visszanézni, mint egy álomra. Hányan álmodtatok már? Oké. Okay. Ti mind tudjátok, hogy van ez. Emlékszel, amikor álmodsz, fölébredsz, néha rossz álom, vagy nem is tudom, olyan valós, igaz? Eltelik 3 perc, mit is álmodtam? 10 perc, reggelre, mert nem is emlékszel rá, hogy mit álmodtál. Pedig annyira valós volt, amikor történt, igaz? És aztán, mint egy álom, belevész a nem is tudom mibe. Egy-két jelentős mozzanat talán megmaradhat, de... A túloldalról a föl életünk minden kihívása, minden terhe, minden öröme, minden boldogsága egy múló álomnak fog tetszeni. Azt gondolom, hogy amit Prédikátor könyve mond, 7.2-ben, ez egy nagyon bölcs tanács. Egy nagyon bölcs gondolat. Olvashatom? Figyeljetek! Azt mondja, hogy jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak. Oké. Hányan értetek ezzel egyet? Köszönöm az őszinteséget. Azt mondja, jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak. Hát kíváncsi vagyok arra a szempontra, ami alapján ez jobb. Nem sokat látok ilyet. Ha én választhatnék, hogy hova menjek este, biztos nem halotti torra mennék. Én inkább mennék mulatni. De a prédikátor azt mondja, hogy jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak. Mi lehet az a szempont, ami alapján ez jobb? Hiszen így lesz vége minden embernek, így folytatja. Wow. Ez az, ami nem érdekel minket. Ez az, amit a modern ember nem szeret átgondolni. 2 témával tudsz egy házi bulit robbantani. Kíváncsi vagy rá? Melyik ez a 2? Szeretnél lefagyasztani egy házi bulit? Menj el, ha elég bátor vagy, le tudod fagyasztani. Úgy értem, 2 perc alatt csend van. Kezdjél el beszélni a halálról, oké? Okay? A halálról, de úgy igazán, olyan, tudod, olyan, tehát nem, hogy valaki más, hanem te. Vagy Jézus Krisztusról, ez a 2. Mind a 2 lefagyaszt. Oké? Okay? A modern ember nem szeret az élet legnagyobb és legalapvetőbb kérdésével szembenézni, mert nincs rá válasza. Arra születünk, hogy meghalljunk. De ne beszélj róla, mert depressziós leszek tőle. De ne beszélj róla, mert nincs rá válaszunk. És a prédikátor azt mondja, hogy jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak. Prédikátor könyvében. Nem mondtam meg, hogy hol van? 7.2. Ahol gyászolnak, mint ahol mulatnak. Miért? Öregem, mert így lesz vége minden embernek. Mert bármennyire tagadod, bármennyire nem divat, bármennyire depressziós leszel tőle, ebben a valóságban élsz. És tudom, most azon gondolkozol, hogy ide se jössz többet. Miről beszél ez a fickó? Azt hittem, hogy felépít egy picit. Ha majd ha hallanátok, Antit utána. Arról beszélek, amiről a prédikátor beszél. Arról beszélek, amit ha állandóan a szőnyeg alá söpörsz, akkor nem csak akkor, amikor eljön az a nap, leszel bajban, hanem hiszem, hogy az egész életedet addig félelemben fogod élni. Milyen félelemben? Elfojtott félelemben. Oké, a modern pszichológia teljes mértékig egyetért abban, hogy az összes mentálhigiéniás problémának, minden lelki bajnak, depressziónak, bánatnak, paranoiának, skizofréniának, minden mentálhigiéniás problémának két alapvető gyökere van. Nem oka, tehát nem azt nem akarom ennyire, de a gyökere, amiben gyökerezik, az élet értelmetlensége és a halálfélelem. Ez a kettő. Ez a kettő, az élet értelmetlensége és a halálfélelem. Az, ami elfojtva, tudat alatt működve, más-más módon megnyilvánulva okozza a lelki bajaink többségét. A prédikátor azt mondja, hogy jobb ezzel szembenézni. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, ahol tudják, hogy ez valóság, és ahol szembenéztek ezzel, mint azzal, ahol mulatnak, és azt mondják, hogy ne zavarj össze a tényekkel, éljük az életet, amíg lehet, ne menjünk túl mélyre, mert összezavarodunk. Ezt mondja a prédikátor. És aztán folytatja is. És ez se érdekli a modern embert. Ez se érdekli a modern embert. Mert a folytatás ezt mondja, hogy szívlelje meg ezt, aki él. Oké? Ez a tanulság. Mert hiszen így lesz vége minden embernek, szívlelje meg ezt, aki él. Harmadik vers. Többet ér a bánat, mint a nevetés. Ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Többet ér a bánat, mint a nevetés. Nevettem egész életemben, és bunkó voltam, és bunkó is maradtam. Nevettem egész életemben, pökhendi arccal, felszegett orral, fitymáltam mindent, ami csak volt, és a szívem akkora volt, maradt, és lesz, mint egy mazsola. Ez a tanács a mai világnak. Hogyan éld az életedet? Nem számít, csak érezd jól magad. Neves. És a nevetéssel nincs baj, az egyik parancs a Bibliában az, hogy örvendj, csak más alapon. Azt mondja, hogy parancsként, hogy újra mondom, örvendjetek. Mikor? Mindig. Örvendjetek. De nem azért, mert nincs rá okunk, hanem pont azért, mert van. De csak ennek az oknak a felismerése után van okod örülni. Előtte inkább a bánatra van okunk. És nem baj. Nem baj, ha van bánat. Ha a bánat mellett, ha, és van itt egy ha, és ez a te döntésed, ha a bánat mellett jobbá lesz a szív. A modern embert nem érdekli a szív. A szív, tudjátok mi a modern embernek? Az istene. Ami onnan belülről előbudjan, gondolatok, érzések, vonzalmak, kívánkozások, bármik, ami onnan előbudjan, az az én istenem. Azt követem. Valósítsd meg önmagad. Tedd, ami a szíveden van. A teljessége a mai embernek az az, hogyha a szíve szerint élhet, csak a szívedből egy csomó szemét jön. A szíved csomó mindent csinál, ami árt neked. A szíved romlott, elmebeteg. A modern embert ez nem érdekli. A legkisebb ellenállás felé halad, mert a szíveddel szembeszállni nehéz. Igen, értem, a legkényelmesebb élet az, amikor semmiben nem kell korlátoznod önmagadat. Ami előbudjad belőled, azt követed, azt éled. Csak az egy nagyon, legtöbbször egy nagyon tragikus élet. Nevetés, nevetés, egyre merevebb nevetés, egyre merevebb mosoly, egyre üvegesebb szem. Akár már 30, láttátok 30-35 éves kiégett embereket? Oké? Pedig nevettek, pedig 20 évesen úgy irigyeltük őket. Hó, ti tudtok élni. Nincs is baj vele, ha közben jobbá lesz a szív. Ha közben bölcsebb leszel, ha közben jobb döntéseket hozol, ha közben a valóságban élsz. A legtöbben csak a bánat révén jutunk ide. Nem tudom, hogy van ez. De a legtöbben a gyászolók házában gondolkozunk el először. A legtöbben a nyomorúság alatt formálódunk egyedül. Nem tudom, hogy van ez. Én is szeretném, ha másképp lenne. De a prédikátor azt mondja, hogy ne bánt, csak történjen meg. Ne bánt, csak történjen meg. A felismerés, az új döntés, a komolyan vétele mind annak, ami van. Hogy történjen meg az, hogy fejet hajtasz a valóság előtt. Elfogadod Istent, és élsz egy igazi életet utána vele. Nem veszítesz el semmit, amit ne veszítettél volna el amúgy is. Semmit. Csak megtartod azt, amit amúgy mindenképpen elveszítettél volna. Úgyhogy Amen. Anti, gyere, tiéd a pálya.
Modern kor leplezetlenül. Avagy van-e jövőd az új világrendben? Oké, okay, ez a témánk. Tessék, ez a fekete leves. Így van, így van. Így van, a fekete leves. A modern kor, tessék? Igen, tehát aki gondolja, most álljon fel és menjen, a következő percek nehezek lesznek. Modern kor leplezetlenül avagy, van-e jövőd az új világrendben? Szabó, Anti.
Béla.
Sziasztok.
Fölrakod ezt?
Én fölrakom. Kicsit lejjebb vagy följebb? Följebb az Antinak, ugye?
Sziasztok. Hát most van nehéz dolgom, hogy hallgattam a Sanyit, mert ebbe belerondítani bármi még több realitással. Nem egy... Nem egyszerű feladat. Úgyhogy azon gondolkodtam, miközben ott ültem, hogy lehet, hogy el is térek az eredeti elképzelésemtől. És ha nem is lesz végig cukorka, de hát majd meglátjuk. Jó. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, látod a szívünket, ismersz bennünket, mint senki más, és bizalom van bennünk, hogy hozzád jövünk, és valahogy érezzük, hogy az élet legnehezebb pillanataiban is te vagy az, aki igazán fontos vagy. Tőled indul ki minden, és hozzád ér vissza minden. Köszönjük, hogy a fájdalmaink között is te ott vagy, és amikor így rád nézünk, akkor megnyugszik a szívünk. Nem azért, mert nincsenek bajok, hanem azért, mert te ott vagy, és te mérhetetlenül több vagy mindennél. Köszönjük neked ezt a valóságot, amit nem vehet el tőlünk senki. És köszönjük, hogy ezek nem tanok, nem elképzelések, nem önszuggesztió, hanem a valóság. És még ha gyengék is vagyunk egy-egy pillanatban, de akkor is ez a valóság. És ezt köszönjük neked, hogy szeretsz minket, és hogy közel állsz hozzánk, jóban, rosszban. Szeretnénk ezt az alkalmat, hogyha te töltenéd be, és szeretnénk tőled hallgatni, bármit is mondasz, bármire is akarsz rámutatni. Szeretnénk valóban átélni azt, hogy nincs nálad jobb az életünkben. Legyél közöttünk, csak ez az egy kérésünk van, és vezess ezt az alkalmat, a szívünket, a gondolatokat. És dicsőj meg közöttünk. Amen. Hát az elmúlt alkalommal belekezdtünk egy nagyon mély, széles, hosszú és soha véget nem érő témában. És úgy, ahogy az előbb mondtam, minden Istentől indul ki, és minden hozzá is ér vissza, ugyanígy a történelmnek is van egy ilyen oldala, hogy minden, ami van, az már volt is, és minden, ami volt, az lesz is. Nincs új a nap alatt, hogy Salamon mondta. És a mai napok eseményeinek a gyökerei valahol mindig megtalálhatók a múltban. Arról beszéltünk az elmúlt alkalommal, hogy a világ nem az, aminek látszik. A látszólag véletlenszerű, egymás mellett elszaladó, együttműködő folyamatok nem a semmiből jöttek. Vannak közöttük összefüggések, és arról is beszéltünk, hogy nem feltétlenül egy ilyen mindent átfogó, elképesztő összeesküvés áll a dolgok mögött, de nem is egy naív véletlenek mellett haladnak az események, hanem az igazság valahol középen, vagy hát nem is tudom, hogy hol, de valahol ott van. Amit én igazából szeretnék ezzel az egész sorozattal, az az, hogy amikor szembe találjuk magunkat egy-egy eseménnyel, akkor legyen valamilyen fajta felkészültségünk kezelni. Ez az egyik. A másik, hogy készüljünk fel arra, hogy a színfalak mögött húzódó dolgok, a mélyben húzódó dolgok, és amit a Sanyi mondott az előbb, hogy a mai ember egyáltalán nem foglalkozik a mélységekkel, ebből egyenesen következik, hogy amikor történik valami, akkor megdöbben, hogy ez történik. Egyszerűen azért, mert mindig csak a felszínt figyeli, és nem számol a mély dolgokkal. Sem az életében, sem a halálában, sem a közéletben, sem a politikában, semmiben. Abban maradtunk így előre, hogy elég nagy baj van, és ez a nagy baj, ez az új világrendben fog realizálódni. És abba is maradtunk, hogy mielőtt ebbe így nagyon részletesen belemennénk, visszamegyünk a kezdetekig. Ezt tettük múltkor. Volt néhány állomás, beszéltünk az Édenről, a lényegi dolgokról, mindennek a kezdetéről, ahol mindent meg lehet érteni. Beszéltünk az özönvízről, az özönvíz utáni időkről, Bábelről, az ókori Babilonról, azután beszéltünk egy kicsit így a birodalmakról, megérkeztünk Rómáig, azt láttuk, hogy az ókori babiloni misztériumvallásnak nyoma veszett Rómánál, és beszéltünk arról is, hogy egyrészt integrálódott a római birodalomba, másrészt valamilyen mélységig, valamilyen módon bekerült az egyházba. Beszéltünk arról is, hogy ennek azért van szerepe, és azért fontos erről tudni, mert a mai kor eseményében ezek a dolgok szerepet játszanak. Én most tartva a jó szokásomat szeretnék visszamenni az Édenbe. Ez egy jó hely. És egy kicsit beszélni, és talán ez a mai alkalommal nagyon jó az, nagyon jó is, hogy ami ott az Édenben történt, az mindenképpen egy dráma volt. Nagyon úgy tűnik, hogy egy elkerülhetetlen dráma volt, és anélkül, hogy nagyon mélyen belemennénk abba, hogy ez valóságban elkerülhető lett volna, vagy sem. Beszéljünk arról, hogy Isten mit gondolt erről, és összeírtam az igéket, és azt gondoltam, hogy egyet-kettőt felolvasok belőle, amik így nagyon-nagyon bátorítóak. 1 Péter 1.17-től 21-ig. Nem olvasom az egészet végig, csak a summáját, hanem drága vérem, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén váltattatok meg, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. 2 Timóteus 1.9. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, és nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban örök idők előtte. Jelenések 13.8. Imádták őt a földnek minden lakosai, akinek nincs neve beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megületette világ alapítása óta. Aztán Efézus 1.4.1.6. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Ezek az igék arról szólnak, hogy Isten tudta előre, hogy mi fog történni, és ha nem is ott az Édenben, és ott is akkor, de valamikor biztosan az emberiség történetében be fog következni. Két oka is volt, azt gondolom, így nagyon leegyszerűsítve ezt a dolgot. Az egyik ok az, hogy megteremtette Lucifert és az angyalokat. Az angyalokat is szabad akarattal teremtette Isten, döntést tudtak hozni az életükben, hogy engednek az Úrnak, vagy nem engednek. Ez egy óriási kockázat volt, annak ellenére, hogy az angyalok, én úgy hiszem, hogy nem abból a célból lettek teremtve, mint az ember. Azután megteremtette az embert, ami megint óriási kockázatokat hordozott magában, és biztosnak látszott, hogy ebben a szabadságban, amit kaptunk azért, hogy teljes és boldog életet éljünk abban, hogy tudunk dönteni Isten mellett, ebben a szabadságban, ami miatt meg tudjuk érteni Isten szélességét, magasságát és mélységét, ebben a szabadságban van az igazi kockázat Isten részéről. Itt vannak ezek az igék, hát nekem nagyon bátorítóak voltak, mert amikor szembesültem azzal, hogy bekövetkezett ez a tragédia, jó érzés volt tudni, hogy Isten tudott róla, és gyakorlatilag a kezébe esett az ember. Istentől kiesett, és a kezébe esett. Beszéltünk arról, hogy ott Bábelben már nagyon kézzelfogható volt az, hogy ki is igazából Lucifer, és ki is igazán Sátán. Nem sok idő telt el, nem is kevés éppen. Most így össze is adtam, számoltam, olyan 1600 és 2000 között volt ez valamikor, ez az esemény, tehát így a kezdettől. Nem is olyan sok idő telt el. Amit amit szeretnék most így, amiről jó lenne beszélni egy kicsit. Van egy különleges igepár, ami mindig megérint, és mindig nagyon, nagyon sokat mond. Az egyik az 1 Mózes 1:2-24. Ott, amikor Éva teremtéséről beszél az ige, ott van ez a rész. Mondja az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert embertől vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Ez Mózes könyvében van. Azt gondolom, hogy ezt Ádám mondta el, Mózes írta le, de megdöbbentő dolog, hogy annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. Aztán ott van az Efézus 5:32, 31-32, ahol a házasságról szól. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálja azt és ápolja, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáját elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez. De én Krisztusról és az Anya Szent Egyházról szólok. Ez egy nagyon különleges dolog, hogy Ádám és Éva esetében, akiknek se anyukájuk nem volt, se apukájuk nem volt, senkiük nem volt, azt mondja az ige, ott Mózes könyvében, hogy elhagyja a férfi az atyát és az anyját, és ragaszkodik a feleségéhez. És lesznek ketten egy testé. Aztán ugyanezt mondja a Krisztusról és az Anya Szent Egyházról is. És amikor múltkor beszéltünk arról, hogy mi volt Isten eredeti terve, itt ebben lehet igazán megérteni. És nem tudom, ki volt itt szerdán, de egy, nem tudok rá így jobb szavakat, egy fantasztikus alkalom volt. Engem nagyon-nagyon felépített. És tényleg erről szólt, így nagyon határozottan, nagyon erőteljesen erről szólt, hogy mit kaptunk mi Krisztusban. És azért akarok most egy kicsit erről beszélni, mert mi, aki hívő emberek vagyunk, és megtapasztaltunk valamit ebből a valóságból, azt gondolom, hogy mi kicsit érzékeljük azt, hogy mit veszített el Ádám, és mit veszített el Éva. Nem célom az, hogy erről nagyon sokat beszéljek, mert nem ez a feladatom, de mégis fontos róla beszélni. Azért is, mert ez az életnek az egyetlen lényeges pontja, másik azért is, hogy megértsük azt, hogy Sátán igazából mit tett, és hogyha ezt megértjük a gondolkodását, akkor megértjük a mai korokban is, hogy mik történnek. Van egy nagyon különleges dolog, az, hogy Lucifer azt mondta Évának és az embernek, hogy ha esznek abból a gyümölcsből, akkor megnyilatkoznak a szemeik, és olyanok lesznek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Gondolkodtam sokat ezzel, hogy ez mit jelent, és hogy nagyon summásan kéne megfogalmazni, akkor azt jelenti, hogy a rendelkezésemre álló ismeretek alapján végső következtetéseket vonok le. Ez jelenti bölcsnek lenni. Rendelkezésemre álló ismeretek alapból végső következtetéseket vonok le. Tehát olyanokat, amik az én életemnek a szélei meghatározzák az életemet. Ha nagyon bátor vagyok, akkor elmerészkedek egészen a nagy kérdésekig is, de a lényeg mindig ez, hogy az én rendelkezésemre álló ismeretekből vonom le ezt a következtetést. Ebben magában benne van az Istentől való elszakítottság. János 1.4-ben egy nagyon egyszerű mondat helyre teszi ezt a dolgot. Ő benne van az élet, és az az élet vala az emberek világossága. A kettő között van egy kis különbség, azt gondolom. És és amint láttuk az Bábel élete, látjuk majd, hogyha részletesebben belemegyünk a mai koroknak a mélységeibe, Lucifer két módon vezeti meg az embert. Az egyik a frontális támadás, ami ott történt az Édenben. Egyszerűen elszakította az embert Istentől. Nem tudom, hogy Éva mit gondolt, mikor megette a gyümölcsöt, utána főleg, amikor ezek a változások megvoltak benne, de nem gondolom, hogy örömtáncot járt a nagy bölcsességtől, amit kapott. Nem tudom, hogy mennyivel lett, ennyivel biztos, hogy okosabb lett azonnal és bölcsebb, hogy felfedezte, hogy meztelen ő is, és Ádám is felfedezte. Aztán nem tudom, hogy ezt melyik ötök tudná jól megfogalmazni, nagyon kíváncsi lennék erre, de nem tudom, hogy igazán a szívben mi történt. Tehát, hogy mit jelent meghalni? Tehát mit jelent leszakadni az életről? Hála Istennek, nem tudom, ilyen irányban még nem csináltam. Tehát nem tudom, de valami borzasztó dolog lehetett. Éva, és az egész Szentírás azt mutatja, hogy semmivel sem lett beljebb, mint volt. A bölcsesség. És valóban a Sátán, Lucifer nem nagyot hazudott. Tényleg az lett, hogy létrejött az, hogy onnantól fogva csak a rendelkezésére álló ismeretekből vonhatott le konklúziókat, és ez lett az ő bölcsessége. Illetve itt jön be a képbe Lucifer igazi terve, hogy ebben a vákumban, ami jelenti azt, hogy elszakad az ember Istentől, ebben a vákumban az emberben van egy őrületes éhség az élet után, amit itt János 1-ben ír, az ismeretek után, a teljesség után, a harmónia után, felsorolhatnám mi mindent, úgy önmagában Isten után, amiről a mai ember már nem tudja, hogy mit keres, mit veszített el, de gyakorlatilag ez a vákum van az emberben. És Lucifer bevállalta azt a feladatot, hogy idegenvezető lesz ebben a vákumban. Tehát ő megoszt velünk bizonyos információkat, sőt, nem csak azt mondja el, hogy mekkora a kerülete a Jupiternek, vagy hogy hol, mi, hanem megmondja azt is, hogy az miért van ott. Nem csak azt fogja elmondani Bábelben, hogy a csillagképeket, ha egy kicsit jobban megnézed, akkor ott ilyen állatképek vannak, meg állatövek, meg mindenfélék, hanem azt is el fogja mondani, hogy ez mit jelent. És cserében nem kér sokat, csak azt, hogy társalogjunk. Ugye ez volt így az első megközelítése a dolognak. Aztán ugye beszéltünk a jelenések könyvéről, ahol már nagyon egyértelmű a dolog, ahol nagyon világosan, vagy a római birodalomban, ugye a császárság korában, ahol nagyon világosan bevállalta az ördög, hogy mit akar. Vagy Jézusnak, amikor megkísértette, nem beszélt nagyon mellé. Azt mondta, hát ha leborulsz és imádsz, akkor a dolog rendben van. És igazából ez a gondolat, ez végigmegy a történelmen. Most anélkül, hogy különösebben nevesíteném, de van két nagyon különleges így lecsapódás a mai korban Sátán gondolkodásának. Az egyik az, amikor bevállalja, hogy személyesen ő ki, tehát ő egy lény, egy valóság, aki gonosz, aki szembe megy az Istennel, szembe megy Jahvéval, Jézussal, és főleg spiritista körökben talál magának támogatókat. Nem olyan sokat, mert azért az emberek zöme nem erre született, hogy erre adja az életét, de azért talál. Tehát egy személyes valaki, személyesen felvállva, hogy mit gondol, manipulálja az emberek életét, hat rá, tanítja a híveit, hogyan lehet befolyásolni más embereket, hogyan lehet befolyásolni az időjárást, a történelmet, nagyon sok mindent. Ez az egyik oldal. Aztán van egy nagyon érdekes dolog, amivel nagyon erőteljesen szembe kell nézni, sőt, ha gondoljátok, utána is nézhettek így a Wikipédián, meg több helyen, ez a panteizmus. A panteizmus az nagyon-nagyon meghatározza a korunkat, ugye a felvilágosodás óta rendkívül módon megerősödött, és ott van a vérkeringésben. A panteizmus lényege az, amikor a jó és a gonosz ennek a létét azt nem személyesítjük, hanem erőben, szellemben, tehát egy személy nélküli erőben és személy nélküli szellemben gondolkodunk. A jó és a rossz az nem több, mint erkölcs, jó dolgoknak az összessége, rossz dolgoknak az összessége, de nincsen gazdája. Bármennyire meglepő, amiről múltkor beszéltem, ez a Lucy Strasst, most utána olvastam még a Sátán egyháza is az Egyesült Államokban van, 1960-ban alapították. Ez hamarabb volt, mint hogy a New Age mozgalom beindult, és ami akármennyire érdekes, a Sátán egyháza, ahol a Sátán Bibliája is van, panteista módon ragadja meg a gonoszt. Tehát nem személyesíti, nem úgy van vele, mint mi, hogy az ördög, a bocskoros, a gonosz szellem, a nem tudom én micsoda, hanem panteista módon. Aztán ez a New Age mozgalomban fölemelkedik egy nagyon magas szintre, ahol azt mondja, hogy ez Isten. Tehát van a jónak istene, és van a rossznak istene, ami a kettő egymástól elválaszthatatlan, ami már biblikusnak tűnik a mi részünkről, hogy Isten Isten, a gonosz gonosz, bár ő nem Isten, de ő egyszerűen azt mondja, hogy a jó az ő, és Isten, és a rossz is megvan szükségszerűen, az pedig Jahve vagy Jézus. Tehát így nyíltan így megmondja, hogy mi a véleménye az értékrendekről. Azt mindenképpen szeretném aláhúzni nagyon, hogy teljesen mindegy, hogy a kettő közül melyikkel találkozol szemben, mind a kettő ugyanonnan van. Mind a kettő ugyanonnan van. Mondok rá egy nagyon egyszerű példát. A keleti vallások, küzdő sportok, biztos hallottatok már róluk. Egy olyan gyakorlat, ahol a sporton kívül megtanítják az embert használni a belső erőit, illetve megtanítják használni az univerzumban lévő erőket. Kicsit, hogyha mai korra fordítjuk, akkor az erőt így használni, ugye, mint a Yoda mester. Csak mással kicsit a nagyon nem más. Tehát azt mondják, hogy megtanítják használni a belső erőt, és megtanítanak hozzáférni az univerzum erejéhez. Ez azt jelenti, hogy van egy belső erőnk, valami, és azt jelenti, hogy az univerzumban van erő. Ez az egyik oldal. A másik oldal, tehát ez egy, és ez nagyon fontos, az emberi léleknek van egy része, ami hozzáférhetetlen erőket tartalmaz, és az univerzumban is van egy erő, most így mondom, hogy univerzum, amit az ember megfelelő gyakorlatokkal elérhet. Aztán, hogyha megnézzük a spiritista vallásokat, ők azt tanítják, vagy a New Age, hogy ismerd meg önmagad, te Isten vagy, és minden, ami benned van, az, ami igazán fontos, az meg azt tanítja, hogy ugyanott benn, ebben a belső erőben, illetve a világszellemben, ebben a panteista módon, ott van Lucifer, aki a minden, a fény atya, ott van a tudás, és ott van minden az égvilágon. Tehát két egymástól időben, térben, kultúrában eltérő mozgalom, és homlok egyenesen más tanít a valóságról. Az egyik azt mondja, hogy ne félj, mert itt csak ilyen kis erők, meg kis bigyók vannak. A másik meg nyíltan megmondja, hogy ott bent, amikor te kikerülöd az akaratodat, és átadod magad így a természet felettinek, ott bent konkrétan ki van. Mind a kettőt emberek vallják, mind a kettőre vallások, kultúrák, mozgalmak épültek föl, és ha mi kívülről nézzük, mint egy röntgen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az eredmény az, hogy látjuk, hogy mind a két helyen ugyanaz van. És ezért nagyon fontos tudni róla, hogy az ördög jelenléte az egyrészt egy személyes jelenlét, másrészt egy ilyen panteista jelenlét, és mind a kettő ugyanaz. Egyébként lehetetlen dolog is, hogyha így összehasonlítod a dolgot, hogy a kettő egyszerre igaz lehessen. Lehetetlen. Ilyen nincs. Tehát és ebben mindenki egyetért, azt gondolom. Ezt azért mondom, mert ez egy nagyon-nagyon meghatározó gondolkodás a New Age-ben. Majd mi fogunk rá térni részletesebben, most csak így meg akartam ezt jegyezni. A múltkori alkalommal volt egy megállapítás, ami egy kicsit sarkosra sikerült, így visszahallgattam, és ezt most szeretném egy kicsit így kiegészíteni. Az, hogy Bábelben úgy tűnt egy kicsit, hogy talán minden, ami Bábelbe bekerült, és utána elkerült az emberiség közé, az ott is akkor jött létre. Van a Bibliának egy tudósítása, amit nagyon komolyan kell venni, az özönvíz előtt volt közvetlen. Rögtön mondom is, hogy mi ez. Egy Mózes 6.1-től 6.5-ig. Az emberek, tehát itt csak felületén szaladok, az emberek sokasodnak, és látják az Istennek fiai, hogy az emberek lányai szépek, és vettek maguknak feleséget. Rögtön erre azt mondja az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test, és legyen életének ideje 120 esztendő. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még ezután is, amikor az Isten fiai bementek az emberek lányaihoz, és azok gyerekeket szültek nekik. Ezek azok a hatalmasok, akik elejétől fogva híres neves emberek voltak. Ez a kis tudósító, ez egy nagyon fontos dolgot akar. Az egyik az, hogy Sátán nem tétlenkedett az Éden óta. Ugye Isten oltalmazó kérubként tette oda, tiszta volt, makulátlan volt, elbukott, és aztán azokban a részekben, amit róla így múltkor elmondtam, hogy hol lehet utána olvasni, ott megtaláljátok, hogy mi is jellemezte őt, de egy dolog biztos, hogy Sátán megindult az ég felé, és mert azt mondja, hogy a csillagok fölébe hágok, és az Isten fölé helyezem az én székemet. Ez az egyik. A másik, amit olvashatunk, hogy hatalmasságok ellen van küzdelmünk, akik a levegő égben vannak. Ez a másik. És aztán Bábelnél már konkrétan úgy jelentkezett Lucifer, vagy Sátán, mint a világ ura, a világegyetem ura, az univerzumnak az ura. És itt ez a mondat, amikor azt mondja, hogy az Istennek fiai bementek az emberek lányai, ez azt jelenti, az én hitem szerint, hogy, hogy olyan bukott angyalok léptek be ebbe a földi szférába, a testben, akik Sátánhoz tartoztak, és egészen konkrétan keveredett a két gén, és ezekből születtek az óriások. Na ez egy olyan valami, ami egy nagyon-nagyon komoly beavatkozás a földtörténelembe. Én nem hallottam erre még más magyarázatot, és hozzám ez áll közel, illetve az egész sztoriból, ami így az óriásokkal kapcsolatos a Bibliában, abszolút ez tűnik ki, hogy Sátán egy közvetlen módon beavatkozott. És amikor arról beszélünk, hogy ezek híres és neves emberek voltak, akkor ez találkozik egy kicsit azzal, ami ma megint egy nagyon felkapott és divatos dolog. Atlantis története, biztos hallottatok róla, aztán a giantok története, az óriások története, a görögök emlékeznek ilyen gigászokra, titánokra, mindenféle. Tehát az óriásoknak a jelenléte, ez egy nagyon fontos valami volt a földtörténelemben, és mindenki erre az időszakra apostrofálja. Ami számunkra ebből fontos, azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az ige írna róla többet, de nem annyira fontos. Egy dologból mégis fontos, hogy ott egy olyan emberi kultúra alakult ki, amikor kicsúcsosodott, Isten eltörölte a földről. Tehát a bűn mélységében és a veszélyességében még magasabb szinten volt, mint ahol ma tartunk. Mert ma még Isten kegyelmet ad az embernek, és még nem jött el a vég. Ugye, ha összehasonlítod a kettőt, persze, nem nagyon lehet, de mégis valamilyen módon összeállt. Tehát azért ott mégis valami történt, mert Isten nem viccből és nem véletlenül pusztította ezt el. Ott fölhalmozódott egy őrületes tudás, és ezáltal, hogy Sátán beavatkozott a történelembe, illetve Bábelnél már látjuk, hogy milyen közvetlen hatása volt Bábel főpapjaira, ebből mégiscsak arra lehetett következtetni, hogy valami olyan tudást és ismeretet és befolyást gyakorolt a Földön, ami egy nagyon nagy súlyú valami volt. És összesen két lehetőség van, ha így kicsit átgondoljuk, hogy mi történt ezzel a tudással. Így az ige azt mondja, hogy Isten eltörölte az embereket. Akkor mi lett ezzel a tudással? Mi lett ezekkel a vallásokkal? Mi lett ezekkel a gondolatmenetekkel? Hát két lehetőség van. Az egyik, hogy vagy hagytak maguk után nyomot, ami az özönvíz után hozzáférhetővé vált, vagy Noé fiaiban, vagy a feleségeikben, az eszükben, fölment a hajóra, és átkerült a következő korba. Nagyon különleges egyébként, ugye három fiú van, Sém, Kám, Jáfet, és Kám volt az, aki nagyon rosszul állt az édesapjához, amikor ő ugye részeg volt. Annyira rosszul állt hozzá, hogy Noé meg is átkozta, és ebből a kámi nemzetségből lett gyakorlatilag a nimródi vonal. Azt gondolom, hogy ezt egy kicsit komolyan is kell venni valamilyen módon, tehát hozzám az áll közelebb, hogy valahol én úgy gondolom, hogy az a kultúra, az a tudás, az a szellemiség, amit ott Isten elpusztított, az valamilyen módon mégiscsak ezen a vonalon keresztül jött át a következő korok történelmébe. Ha ez nem így volt, akkor pedig valami olyan bámulatos módon meg kellett maradni ezeknek írásban, így mondom, írásban, mert az, hogy milyen szobrok vannak, meg milyen jegyek, ebből nem lehet túl nagy következtetéseket levonni, hogy az utána jövő népek ezt mégiscsak föltámasztották, mert egyébként nagyon sok apokrif, illetve mai ilyen legenda ezekből táplálkozik. Én hozzám az áll közelebb, hogy ez a tudás valamilyen módon mégiscsak Nimródban csúcsosodott ki. De ezt nem tudom megvédeni, tehát ezt csak így gondolom. Nimródban csúcsosodott ki, illetve abban a gonoszságban, amit ő gyakorlatilag meg is csinált, és abban a lázadásban, hogy Istennel szembe fordult. Tehát ez egy ilyen kis kitérő volt, egy kiegészítő. Ha meg akarjuk határozni ezt a kort, én valahol úgy 1700 és 2000 közé tenném ezt a Bábel tornyát, de nem tudom pontosan hova. Tehát, hogyha ez a megnevezés, hogy időszámítás előtt 4000, vagy 4000 évvel ezelőtt, inkább így mondom, ez helyte akkor hagyjuk úgy, hanem hát akkor keresünk egy pontosabb dátumot. Nem tudom, tehát így néztem a történelmi ismeretekben, nem találtam pontosabb dátumot rá. Menjünk akkor egy kicsit tovább. Én azt állítom, hogy minden ma született ideológiának, ami a mai korban meghatározható, nagyon mély történelmi gyökei vannak, és nem mindegyik, hanem az összes visszavezethető az Édenbe. Amiért erről beszélek, az az, hogy ott az Édenben megtaláljuk ezeket, és ott kicsiben, egyszerűbben tudjuk kezelni. Mert ha ott megértjük, hogy milyennek az egésznek a lényege, akkor nagyban is fogjuk tudni kezelni ma, amikor találkozunk ezekkel a dolgokkal. Nem akarok így a bábeli dolgokról többet beszélni, vagy sokat, de van egy igen fontos terület. Múltkor beszéltünk Pergámumról. Pergámum egy görög város volt, ahol gyakorlatilag a babiloni papság utolsó, valószínű, hogy utolsó csoportja élt a romai birodalom előtt. Beszéltünk arról, hogy ennek a városnak a királya átadta a főpapi Pontifex Maximus címet, és ezzel együtt az egész babiloni tudást a császárnak, a romai császárnak, aki ezt bevitte a romai birodalomban, ki is neveztek Pontifex Maximusokat, és azután Konstantin pedig, aki szintén császár volt, ezeket, amikor egyesítette a vallásokat, a napimádó vallást, a Sol Invictus, a Mitrász vallást és a keresztény vallást, akkor ezeknek a szimbólumait és bizonyos részét bevitte a római egyházba. Van egy fontos dolog, hogy ott Pergámumban volt más is. Ma is a világ egyik leghíresebb Zeus oltárát Pergámumban. Tehát azt mondják, hogy az egyik leghíresebb Zeus oltár ott volt Pergámumban. Tehát ott Pergámumban akkor volt egy Zeus oltár, és a görög istenhitnek egy központja volt. Ebből nagyon az látszik, sőt biztos, hogy a babiloni vallás és a görög vallás azok karöltve jártak ott és akkor. Egyébként, amit mondtam múltkor, hogy az istenek felbukkannak mindenféle néven és formán, utána néztem egészen alaposan, tehát Zeus Nimrodnak a megfelelője, és túl azon, hogy a görögöknek 1000 istenük van, de gyakorlatilag ugyanolyan súlyú isten volt, mint amilyen volt Nimrod, vagy az ő megfelelője, és ugyanúgy megvannak a többi alakok is. Tehát ezen a ponton a görög és a babiloni hit, világ így összekapcsolódik. És nagyon érdekes, hogy utána pedig, amikor a római birodalom ketté válik, vagyis nem ketté válik, hanem van egy kelet és egy nyugat és egy keleti szárnya, a keleti szárny az pont Görögország fölött uralkodik, és ezeken a részeken, és majd erről fogunk beszélni, mert ez egy ugyanolyan érdekes sztori, mint maga a római katolikus egyház, hogy a görög ága ennek az irányzatnak, ami ott Pergámonban megtalálható, az azon a vonalon ment tovább. A babiloni ága, az pedig a római vonalon ment tovább. És amit ma úgy hívunk, hogy pravoszláv egyház, vagy úgy hívunk, hogy ortodox egyház, az gyakorlatilag a görög katolikus egyháznak a mai maradványa. Tehát az a vonal, ami a császárság alatt szétvált, és uralta Bizáncot, tehát ezt az egész részt. Ez mára már nagyon összezsugorodott, és igazából, hát mondok egy nagyon érdekes dolgot, Mohamed és utódai magukat a kelet-római császárok örökösének vallották és címezték, amikor ugye elfoglalták azt a birodalmat. Aztán egy másik oldal. Az oszmán birodalom és a cári Oroszország egészen a 20. században bekövetkezett bukásukig a bizánci birodalom örökösének vallották magukat. Tehát a történelem az egy nagyon érdekes dolog. Az egyik vonulat az Róma, és az a nyugat-római egyház, amit mi ismerünk, a másik vonulat pedig Bizánc, az a kelet-római egyház, ami az ortodox vallásban található meg ma, és itt van a közéletben. Ez csak egy kis kitérő volt. Um, ezt azért is gondolom, hogy ezt a mai nap ez nem lesz egy ilyen átütő valami, de így inkább megerősíteni szeretnék bizonyos pilléreket, hogy egy mondat, pár mondat erejéig, mikor beszéltünk Bábelről, mi hogyan, hívő emberek, hogyan nézzük a történelmet, hogyan kutatunk egy dolognak az igazság vagy a nem igazsága felől. Máshogy kutatunk, mint egy világi ember, aki az igazságot keresi. A történészek és a tudósok mindig elakadnak ott, hogy nem tudják, hogy kinek van igaza. Tehát őket mélységesen érdekli, hogy Bábelben valóban Nimród volt-e, Szemiramis, aki egy létező alak, valóban Bábelben volt-e, és Nimródnak volt a felesége, és Tammuz, aki gyermekük volt, valóban az ő házasságukból születette, vagy az ő gyermekük volt. Minket nem érdekel, mert ez a három alak megjelent a történelemben, és a babiloni misztérium vallásokban, és befolyásolta a későbbi koroknak a vallását, és nagyon komoly dolgokat fűztek hozzá. Szinte másodrendű, hogy a valóságban, sorrendiségben hogy voltak. Mert amikor mi vizsgáljuk ezeket, egyszerűen minket ennek az egésznek a szellemi vonulata érdekel, és nem az, hogy pontosan ki kivel volt. Ha megnézed a neten, hogy mit mond a net Bábelről, egyszerűen nem is találsz utalásokat, hivatalosan elismert utalásokat Nimrodra, Szemiramiszra és Tammuzra, hanem csak az általuk ismert első uralkodókra találsz, és egyszerűen azt mondják, hogy nem tudják, hogy ki volt. Ezt azért tartom fontosnak, hogy nekem nem célom az, hogy amikor majd így beszélgetünk ilyen dolgokról, hogy mindenáron csak olyan elemeket használjak, amit ott és akkor biztosan meg tudok fogni, hogy az ott és akkor az ő volt. Lehet, hogy más volt a neve, lehet, hogy időben csúsztatták, lehet, hogy más szövegkörnyezet volt, de a szellemiséget érintően, illetve a mi hitünket érintően valóban úgy volt, ahogy volt. Még egy gondolat a misztériumvallásokról. Mit jelent az, hogy misztériumvallás? Vannak klasszikus vallások, amik azt mondják, megállapítják az összefüggéseket, elmondják, hogy mi mitől van, elmondják, hogy ki az Istenük, és azt az Istent, vagy azokat az Isteneket vallásos tiszteletben részesítik. Ez a vallás. A misztériumvallás az egy olyan, amikor titkok vannak, nagyon-nagyon nagy titkok, amit csak a beavatottak ismerhetnek. A beavatást a főpap végzi, és van egy ilyen lépcsőzet a piramisra, amiről beszéltem, ezek a szintek, hogy ahogy haladunk előre ismeretben, hűségben, sok-sok minden, alattvalóságban is azt gondolom, úgy egyre többet kapunk. Ez jelenti a misztériumvallás. Csak a titkok ismerői, tehát azoknak adják, akik ezeket a titkokat ismerhetik. Ezt azért fontos tudni, mert amikor arról beszélünk, hogy babiloni misztériumvallás, az pont azt jelenti, hogy az elmúlt korok történelmének a vallásai gyúrja össze, ebből állít egy rendszert, ebből egy fantasztikus tudást rak össze, amit csak a beavatottak ismerhetnek. És ez az a pont, amikor misztériumvallássá válik valami, amikor igazából az ördög tud uralkodni a dolog fölött, mert valójában a főpapon keresztül és a beavatáson keresztül, ez olyan, mint nekünk, hogy gyertek el, lesz egy előadás. Miről szól? Hát én azt nem mondom meg. Ha megmondom, hogy miről lesz az előadás, lehet el se jössz. Ha nem mondom meg, már nagyon érdekes. Azt mondom, hogy csak olyanok jöhetnek, akik telefon, ugye, akik 16 és 79 év közöttiek, ön olyan? És akkor, tudod, így mondják a telefonban, és akkor hát így az ember elgondolkodik. Tehát ezek mind olyan praktikák, és a beavatás egy olyan módszer, egy nagyon komolyan kell venni, egy olyan módszer, amivel az ember elhiszi, hogy az, amiben belép, az egy valami nagyon-nagyon fantasztikus dolog. Mellesleg a babiloni misztériumvallások azok is voltak, mert nem gondolom, hogy túl egyszerű dolog szemtől szembe találkozni az ördöggel. Tehát ezek nagyon kemény dolgok voltak. Én most itt abba hagyom egy pár kérdéssel kapcsolatban, hogy van-e kérdésetek? Ez egy fontos. Illetve így akik az interneten hallgatják, azoknak mondanám, hogy beszéltünk itt egymással, hogy akár interaktívá is tudnánk tenni ezt a dolgot. Megadnék egy e-mail címet. Az info@istenlétezik.hu. Az a rossz cím, amit először mondtam, tehát aki nem akar írni, az odaírjon. Az eredményesélet.hu, tehát info@eredményesélet.hu. Erre az e-mail címre írhattok kérdéseket, és igyekszünk legjobb tudásunk szerint válaszolni. És nektek is így mondom, hogyha van kérdésetek, akkor talán az lenne a legjobb, hogy akár így spontán, vagy leírnátok, és akkor, hogy olyan jobban föl kell elkészülni, akkor szívesen válaszolunk rá. Én nem folytatom tovább, mert azt hiszem, hogy 4-10 van, és ilyenkor jobb ezt abba adni, ugye? Múltkor is így volt, csak akkor sokkal nagyobb sebességgel érkeztem ehhez a táblához.
Azt hiszem, hogy hivatalosan vége van az alkalomnak, akinek mennie kell, menjen. És helyt adunk kérdéseknek, hozzászólásoknak, és minden egyéb jónak. Nekem lehet egy hozzászólásom? Mondhatom? Egyet mondhatok? Aztán nyugodtan. Szóval, ami nekem eszembe jutott, ahogy Antit hallgattam, az egy gondolat. Olyasmikről hallottunk, amik a világtörténelmet mozgatták. Oké? Ezek nem kispályás dolgok. Nem tudom, hogy... Tehát a mai gondolkodás mellett miről beszél? Mi ez a misztérium? Babilon? Micsoda? Róma? Görög-Kelet? Hagyjál már, hol ebbe a buli? És a buli ott van, hogy maga mit nevet? A buli ott van benne, hogy megérted, hogy mi mozgatja ezt a világot. És amikor azt mondom, hogy ezt a világot, akkor a nap alatti rendszerre gondolok, amely fölött Isten uralkodik, de amelynek van egy Istentől független vezetője, aki mozgatja ezt az egészet, és akinek a döntései, motivációja a te életedet tapasztalati és gyakorlati szinten borzasztóan meghatározza. Tehát ennek az egész gondolatiságnak a hatását érzékeled a világ oldaláról nap mint nap. Ebben élsz. Csak ahogy Anti mondja, az egész dolog le van egyszerűsítve. Amikor valaki benne van a málnásban, sokszor nem is tudja, hogy miben van benne. Ugye, tehát mi éljük a hétköznapi életünket, és nem értjük már, hát basszus, nem értem már a politika, ki kivel van, ki miért, hogyan, a vallások, beszéltem egy csakrással, meg egy ilyennel, meg egy olyannal, hát azt se tudom már, hogy ki kivel van, hagyjál már békén, hol a buli, most már egyszerűsítsük le a dolgokat ide. És Anti nagyon jól mondja, hogy mindez nagyon egyszerű, annyira egyszerű, hogy egy gyerek is értheti. És a trükkje az ördögnek, az pont ez a ködösítés, pont az, hogy az igazi információt, a lényeget titokban tartja. Egy több szintű rendszeren keresztül a lényeget senki nem látja, mindenki csak a bonyolult és érthetetlen részletek egyes csomagjait látja, amiből ráadásul sok van, aminek a végén minden józanul gondolkodó ember feladja a reményt, hogy itt valaha is rendet tegyen. Úgyhogy nem is teszi, azt kérdezi, hol a buli. És bárki, aki elkezdi a gordiuszi csomót lefejteni, azt hülyének tartja. És csak miért mondom ezt? Azért mondom, mert te is ebben a világban nőttél föl. Bár itt vagy, ami egy nagyfokú nyitottságra és érettségre és felelősségvállalásra enged következtetni, de akkor is fertőzött vagy. Ugye, te is fertőzött vagy. Szia, Erika. Nem neked mondtam. El kell mindig megsértődni. Erika nem sértődik meg. Mert dolgoznia kell, persze, ez a kifogás. Menjetek nyugodtan dolgozni. Na mindegy, viccelek. Nem tudom, értitek-e? Tehát könnyen megtörténhet, hogy egy fontos információ te is ezen a szűrőn keresztül nézel. Hallok még egy szót Babilonról, elalszom. Jó, viccelek. Nem, hogyha most kezdem érteni, hogy mi történik. És igazából én azt látom, hogy Anti abból a nagy gombolyagból egy szálat kifűzött már. És attól, hogy azt az egy szálat látjuk, ez már lelkesítő. Wow, van remény megérteni. És egyébként, ha nagyon leegyszerűsíteném, mi a lényeg? A lényeg az az, hogy minden mögött egy Isten helyére törekvő megalomániás lény van, aki át akarja venni az uralmat a teljes teremtés fölött, de ennek a elsődleges szintere az emberiség. Az egész teremtés fölött átvenni az uralmat annyit jelent, először átvenni az uralmat az emberiség fölött. És ilyen módon úgymond hazugságra bírni Istent. Okay? Sakkban legyőzni. Skanderben nem tudjuk, az nyilvánvaló, de sakkban igen. És ha sakkban nyertem, jogom van azon a részen, amiben győztem. Oké? És mindezt néhány vallás vallja, igaz? De a legtöbb titokban tartja, és lent csak valami bonyolult kavarkádban engedi meg nekünk embereknek, hogy részt vegyünk ebben az egész isteni színjátékban. Oké? A másik oldalon meg nagyon leegyszerűsítve a dolog úgy néz ki, hogy Isten ezt az egészet egy nagyon egyszerű, nem bogózta ki, hanem fogott egy nagy kardot, és így pák, ketté vágta. És ez úgy néz ki, hogy meghalt mindannyiunk bűneiért, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van így. Ott kavarunk az ördög málnásában, és ő azt mondja, hé, jössz, cak, már kinn is vagy. Ki akar jönni? Te? Oké, cak, már kinn is vagy. Hogy értem, de hát én nem győztem le az ördögöt. Dehogy is nem, nézzek, hol vagy? Minden a talpad alatt van. Tehát egy azonnal instant, tudod, teleportálás. Ott vagy, harcolsz, tudod, a hétköznapokban, minden, és ott se vagy. Ez így jó? Így jó, igen. De ez biblikus, oké. Okay. De...
Te mondjad, én már hazamegyek.
Na figyeljetek, és csak ennyi... És csak ennyi, hogy... De ennek ellenére érteni akarjuk. Tehát ennek ellenére... Tehát a dolog... Tehát annyira fölötte állunk az egésznek, hogy nyugodtan beledughatjuk a fejünket, és megnézhetjük, hogy hogy néz ki igazán. Engem nagyon érdekel, érteni akarom, hogyan működik a világ. Oké. Kérdés, hozzászólás?
Csak egy gondolata, amit így hozzátennék, hogy amiről múltkor is beszéltünk, és erről talán mindig is fogunk, hogy miközben szemléljük a valóságot és az ördögöt, felmerül a kérdés, hogy jól tesszük-e. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés. Mert mi közünk nekünk hozzá. Tehát Isten elbánt vele egy karcsapással, mi nem mi vagyunk az utca seprők, hogy összeszedjük a darabjait. Viszont amit gondolok az az, hogy a gyakorlat meg mégiscsak az, hogy egy ilyen rendkívül naivitással élünk a világban. És hívő emberek is, nem csak itt, hanem bárhol, és nagyon sokat ismerek, igazából szinte tehetetlenül állnak azok előtt a jelenségek előtt, amikben úgy benne van Jézuska, Jézus, szeretet, test, tudat, csoport, test. Tehát ilyen nagyon biblikus dolgok, tele van vele a világ, abszolút tele, ima összejövetelek, ahol olyan ember csoportok imádkoznak konkrét dolgokért, akikről egy dolog biztos, életükben nem látták a Názáretit. Tehát ez az egy biztos. Hívnak, te is hiszel Istenbe? Persze, gyere imádkozzunk. Hogy kezeljem ezeket? Tehát a mai korban olyan mértékben megszaporodott az olyan típusú szellemiség, amit nagyon nehéz felismerni, és nagyon könnyű összekeverni, ezért kell ezekről a dolgokról beszélni. És én azért választottam és hiszem, hogy Isten segítségével ezt a módszert, hogy a dolgok lényegét ne a mai társadalomban értsük meg, nem abban a szövevényes valamiben, amiben van, hanem ott az elején, ahol ez nagyon-nagyon egyszerű. Nagyon-nagyon egyszerű. És mindenki értheti, hogy miért történnek bizonyos dolgok. És később, amikor eljutunk oda így az egész előadás sorozatban, hogy megfogunk konkrét jelenségeket, lesz ebből egy ilyen körülbelül 10 darab, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért időzünk most ennyit itt az elején látszólag unalmasan, vagy látszólag újra rágva bizonyos dolgokat. A végén meg fogjuk érteni. És az egésznek tényleg nem több a célja, mint az, hogy értsük, hogy hogyan folynak az események, tudjuk kezelni, és tudjunk azoknak az embereknek segíteni, akik ezekben benne vannak. Mert nagyon sok, van egy ismerősöm, ő tudja rólam, hogy keresztény vagyok, én tudom róla, hogy nagyon erőteljesen sötét oldalon áll. Kezembe adott egy könyvet, azt mondja, hogy találkozott valakivel, az egy fantasztikus ember, ő is azt mondja, hogy Jézus a sztár, és odaadta a könyvet. És kaptam egy könyvet, amiben az okkultnak az összes tana benne volt, és a vezér szerepe pedig Jézus Krisztusnak hívták. A megvilágosodás, Jézus, tehát ilyenek. És így elolvastam, és a helyzeti rosszuléten kívül azon gondolkodtam, hogy ez rendben, hogy nekem összerándult a gyomrom és mindenem, és rosszul lettem tőle. De mi van, hogyha ezt a szomszédomnak adja oda? Vagy egy másik gyakorlati kérdés. Amikor egy Jehova tanúja becsönget hozzám, én kertes házban lakok egy utcába, és elkezd nekem mondani valamit, én tudom kezelni úgy, ahogy, hát nagyon föl kell kötni a gatyát, tehát tanulom kezelni, inkább így mondom, úgy kezelem Istentől, mint ezeket a nagy lószérumokat, tudod, hogy ezt megkapom, és hogyha majd túl leszek rajta, akkor bölcsebb leszek. De ő becsönget a szomszédomhoz is, meg az azutánihoz, aki az én életem, Isten úgy rendelt, hogy az én életem alapján alkosson véleményt Istenről, és ez becsönget a következőhöz, és elmondja a maga dolgát. És még el sem megy, már jön a mormon, duó. Tehát én azon gondolkodtam, hogy ma a legnagyobb üzlet elektromos üzletet nyitni és csöngőket árulni. Tehát ez tuti, állandóan csöngetnek, tehát ez hihetetlen. Vagy ez, vagy a villanyóra leolvasó, vagy Jehova tanúja, vagy mormon, vagy valami. És ezek nem elméleti dolgok. És amikor egy mormon becsönget hozzád, hihetetlen jól képzett és kedves, aranyos emberek, és az első egy órában lövésed nincsen arról, hogy ez nem a tiszta evangéliumról beszél. Sőt, olyanokat mond, hogy azon gondolkodsz, hogy megkérdezed, hogy lehetek a barátod? Tehát annyira nagy egyéniségek, szellemek vannak mögöttük, vagy nem is tudom, hogy ezt hogy fogalmazom. Na, ez egy gyakorlati kérdés, nem? Mit kezdjél vele? Azt mondom, hogy hát jó, hát beszélgessünk, és majd mikor 9 hónap múlva megmondja az első kis tutiját, és már fél családod benn van a gyülekezetébe, akkor azt mondod, hogy hú, én ezt nem tudtam. Ja, de hát Isten megmenthetett volna, nem? Hát persze, hogy megmenthetett, csak semmit nem tudsz róla se. Tehát ezek véremenő, nagyon komoly dolgok, amikre föl kell ma készülni, és én azt gondolom, hogy egyik módja az, hogy az ember elmondja az örömüzenetet és az evangéliumot, és beszél Istenről és a dolgairól. Ez az egyik út. A másik út pedig az, hogy leleplezi azokat a dolgokat, amik igenis hatással vannak az életünkre. El fogunk ide jutni, tehát konkrétan ígérem, Jehova tanúi, mormonok, és meg sokan mások. Hogy tudni fogjátok, honnan jöttek, mi van mögöttük, hogyan kell kezelni az ige fényében. És ez csak az ilyen keresztényies változat. És aztán van a többi, amivel nem akarunk olyan nagyon sokat foglalkozni. Egyébként egy tapasztalatot gyorsan megosztok veletek, az, hogy és ezért is vállaltam azt, hogy én ezt csinálom így magamban, hogy amikor ezt a nagy csomót elkezded oldozni, és elkezdesz foglalkozni a sötét oldallal, csupán az, hogy végigolvasol mondjuk 150 óra alatt, mondok egy számot, mert nem nagy szám, bizonyos dolgokat is utána nézel, csupán az olvasástól időnként úgy érzem magam, hogy valami olyan teher és olyan nyomás és egy olyan batyú van rajtam, hogy rosszul vagyok. Tehát olyan, mint hogyha rádióaktív anyagokkal tapogatnál. Tehát csak az, hogy hozzáérek, ja mi ez, babiloni misztérium vallás? Hopp, és már rádióaktív lett a kezem. Tehát olyan mértékben megterheli az embernek a szívét és az egész lényét, hogy az hihetetlen. A gyülekezetben is azt tanítják, és ez az irányvonal, hogy ne foglalkozzunk a sötét oldallal. Ne tanítsunk róla többet, mint amit kell. Tehát nem feladat, hogy azt, hogy megfejtsük a gordiuszi csomót. De én viszont úgy gondolom, hogy ha Isten ezt a feladatot megengedi és adja, akkor ad hozzá erőt is, és én óvaintenék mindenkit attól, hogy nekiálljon, és végig csinálja ezt a dolgot úgy, hogy ebben nincs ott Isten. És nincs ott az ő konkrét vezetése ebben a dologban. És én azért szeretném ezt így megcsinálni, hogy egy ilyen megrágott, lefinomított, kezelhető és egy ilyen letakarított formában tudjam elétek hozni. Túl azon, hogy ennek mégiscsak az az eredménye, hogy ezt úgy hívjuk, hogy ostor, meg farkas, meg rosszul vagyunk tőle. Tehát ettől rosszul is lehet lenni. Tehát ennyit akartam így ezzel kapcsolatban mondani. Így ahogy végighallgattam az összes témát, előadást, amiben ezt így érintettétek, mindegyikben ez volt, hogy van valami New Age mozgalom, megmondjuk a kódjait, megmutatjuk, ismerkedjetek vele. Aztán megyünk a következőre. Megfogunk valamit, szétszedjük, megmutatjuk, és megyünk. Mi is, én is ezt szeretném, csak mégis egy ilyen komplettebb rendszerben, mélyebben, de csak annyi mélységben, hogy elég legyen ahhoz, hogy tovább tudjunk menni a mai életben.
A sokféle vallás és eszme közötti előgazdadásról a Biblia a következőt mondja 1 János 4-ben. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testbe jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, ezért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől valók vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a téveigés lelkét.
Bocsánat, egy gondolatom lenne a végére. Egy éve éppen Sanyi hathatós tanácsára elkezdtem a bibliaiskolát. Ma azt gondolom, hogy ha tehetném, akkor még intenzívebben tenném. Egyszerűen olyan információkat kap, és olyan töménységbe az ember, ha nem egy órát vesz, és nem kettőt, hanem beiratkozik rendesen a szemeszterre, amivel védetté teszed magad ezekkel a dolgokkal szemben. A minap, én most egy új munkát kezdtem el, és belekerültem egy társaságba, ahol nagyon sokan nem hallottak még Istenről, és hát elkezdtem velük beszélgetni. Hihetetlen figyelmet kaptam mindenkitől, többeknek leesett az álluk, több barátommal beszélgettem, többen megtértek közülük, és leültem minap is egy üzleti megbeszélésre egy barátommal, és hogy nem, mivel nem találkoztam vele körülbelül fél éve, beszélgettünk az éppen aktuális dolgokról, majd 10 perc múlva Jézus Krisztus volt a téma, a teremtés, Isten és minden ezzel kapcsolatban. És a Pisti annyit mondott csak, hogy nem beszéltünk még az üzletről. Nem baj, az ráér, ez fontosabb. Azt mondta, hogy valami nem stimmelt az életében, ezt tudta. Jönni fog az eredményes élet találkozóra ő is, és remélem hamarosan a gyülekezetbe is. Azt akarom mondani, hogy azok között, az emberek között, akik között én most újonnan tartózkodom, többen keresztények. És valamelyik nap éppen kaptam egy Mennyei Proféciák című könyvnek a rövid leírását, és örömmel adták, hogy tessék, itt van, és elolvastam. 9 pontból állt, rosszul voltam a végére, gyakorlatilag pontosan arról szólt, hogy te hogyan válthatod meg magad. Ha nem jártam volna az első 2 szemeszterre, akkor azt se tudtam volna, hogy hogyan szóljak hozzá. Így gyakorlatilag, én nem tudom, honnan jöttek ezek az infók, de gyakorlatilag az összes ponton végigmentem, és elmagyaráztam neki, hogy mi a probléma vele, és hogy Isten felé nyisson, és ne ebbe az irányba. És teljesen meg volt döbbenve az illető. Szóval azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ha nincsen ez az információ halmaz, és nem az Úrral jársz, nem az Úrral töltöd az idődet, és meglehetősen nehéz, mert az ember dolgozik, az ember küzd, kelj fel úgy, hogy azonnal az Úrhoz beszélsz, feküdj le úgy, hogy az Úrhoz beszélsz, aludj el úgy, hogy közben szól valami hozzád, vagy a Biblia, vagy kapcsolj be egy eredményes élettalálkozót, vagy a legutóbbi üzenetet, mindegy. Nem tudom, tudjátok-e, hogy minden fönn van az interneten, de hogy nem tudom, tudjátok, hogy mennyi anyag van fönn. Tehát, hogy az oktatásnak egy hihetetlen formája, ami ott megjelent. Mi annak idén könyvekből, kazettákból és szemináriumokból tanultunk. Ma fölmész az internetre, Sanyinak rengeteg anyaga, Ketának rengeteg anyaga fönt. A római levéltől kezdve fönn van apologetikáig, az emberi viselkedésig minden. Hallgattad? Hallgasd, írd ki CD-re, tedd be a kocsidba. Nekem a gyerek most megoldotta, hogy nincsen MP3-4 lejátszom, de ő összedugdosott valamit a kocsiba, úgyhogy be tudom dugni. Több óra anyag elfér egy 2 gigabájtos anyagon. Bekapcsolod a kocsidat, felejtsd el a rádiót, menjen ez. Évekig hallgattuk a sikerszemináriumokat, évekig hallgattuk azt, hogy hogyan lehetünk sikeresek, hogy figyelj ide, ezek így minden fontosak. Már hogy igen, fontosak, persze sikeresnek kell, hogy legyünk, csak nem mindegy, milyen alapom. És azok az alapelvek, és nekem volt szerencsém olyan emberektől tanulni korábban, akik maguk is keresztények. Skipros, Doug Weed, ugye, akik ezen a szinten, és kaptuk ezeket az információkat, és volt szerencsém 5000 ember előtt még a régi sportcsarnokban részt venni Isten tiszteleten, ahol megtért több száz ember. Akkor nem is értettem, hogy ez mi. Ma már tudom, hogy ezek mik voltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy szívd az információkat. Én nekem valami hihetetlen információ éhségem van ez irányba, úgyhogy bocsánatot kérek, körülbelül 1500 kérdésem lenne. Egyszerűen nem tudom őket itt ezen a fórumon föltenni. Olyan csatornákat nyitott meg az Anti itt, amelyben az ember tényleg bele se gondol. Szóval az oktatás, ahogy a Sanyi mondta, eljutott odáig, hogy Sátán ott van az iskolában. Keresztény iskolában tanítják az evolúciót. Alapként. És van hittan. Nem viccelek. És megkérdeztem a főlelkésztől, hogy ez végülis hogyan... hogy ez most komoly, és nem tudott rá mit válaszolni. Tehát, hogy, és olyan tanárok tanítanak keresztény iskolába, akik nem keresztények, mert felveszik őket. Tehát azt gondolom, hogy Sátán ott van az oktatásban, és ott van mindenhol. Ha Istennel jársz, akkor te meg vagy mentve. De ahhoz, hogy Isten mellett maradjál, ahhoz minden nap, és reggeltől estig legyél vele. Imádkozz egész nap, beszélgess vele. Én számomra meglehetősen nehéz volt elérni azt, hogy ezzel valóban minden nap és folyamatosan foglalkozzak. És aztán próbáltam asszociálni, hogy az ember eléggé asszociatív módon gondolkodik, valamit valamihez próbál hasonlítani. Mert hogy így működünk. És igen, a feleségemmel is naponta többször beszélek telefonon. Mert fontos információkat osztunk meg egymással. Istennel is beszélgessél telefonon minden nap. Minden percben, minden órában. És ha elfelejted, semmi probléma nincsen vele. Van ilyen. Én is van, hogy szegény feleségemet elfelejtem fölhívni, pedig megígértem neki. Úgyhogy szóval azt arra buzdítok mindenkit, hogy iratkozzatok be most fog indulni a KETA következő szemeszter. Ha egy órát tudsz venni, az is jó. Kérdezd meg a pásztort, valamelyiküket, hogy melyiket javasolják neked. Lehet, hogy van számodra személyre szabottan egy-két olyan óra, amit vehetsz. Ha tudsz, akkor pedig iratkozz be úgy, hogy minden órát veszel. Én nem tudom, hogy képbe vagytok-e. Én nekem leesett a tantusz, egy kicsit így kinéztem a világba, hogy hihetetlen pásztoraink vannak. Tehát a kaposvári szeminárium, amit adott nekem, és ehhez kapcsolom még azt a részt, amikor a pásztorkendélyék elmentek Amerikába most egy hétre, és olyan pásztoroktól hallottam, akiket nem is hallottam előtte prédikálni, pásztor Kislaci például. Hihetetlen, komolyan, tehát pásztor Bendegúzéktól kezdve is teljesen egyetértek az üzenettel, és kaptam egy-két olyan információt pásztor Balástól például, mikor beszélt gyakorlatilag a történelmi dolgokról, arról a bizonyos elhívásról, mikor Jézust követték a tanítványok. Ez nem az volt, hogy na gyertek, és akkor gyertek focizni, jó van, megyünk, hanem megkaptuk a magyarázatot, hogy miért mentek vele a tanítványok. Úgyhogy nagyon sokat adott, nagyon jó pásztoraink vannak, és hogy nagyon tisztán és alázattal tanítják a Bibliát az itteni oktatók. Úgyhogy gyerekek, Bibliaiskola. Köszönöm.
Amen. Akinek mennie kell, menjen, sziasztok. De azért, ha van még kérdés, akkor...
Kérdésem van, mert hogy a génmanipulációval kapcsolatban van egy földhöz ragadt kérdésem, hogy a bábeli génmanipuláció és az óriások földje, vagy az óriásoknak a megszületése, az most visszatér a génmanipuláció, ami most hír járja, hogy milyen tervek vannak, és miket csinálnak a világban, hogy megint készülődnek az óriások születése, vagy ez egy nagyon hülye?
Egyetlen kérdésem rossz kérdés szerintem. Az volt a kérdés, hogy az óriások megjelenése, amire ugye azt mondtuk, hogy, vagy azt mondtam, hogy hát egy ilyen gén elegyítés volt, hogy van ennek köze a mai génmanipulációhoz, illetve az a terv, hogy a szuperembert megcsinálják, ugye arról beszélünk, hogy próbálják az örökletes betegségeket kiszűrni, aztán hát egy nagyon ellendül a fantáziánk, és abból indulunk ki, hogy Isten ezt engedi, illetve egyáltalán, hogy lehet csinálni, hogy ez hova vezethet. Nem tudom rá a választ, tehát fogalmam nincs, hogy mi áll mögötte, tehát nem tudom, hogy mi áll mögötte, van-e bármilyen ismeret, nem gondolom, hogy lenne a kettő között összefüggés, én. De a szándék nyilván hasonló, illetve van, a Biblia nyitva adott egy kérdést, ami engem így piszkál, és ez egy veszélyes kérdés is, hogy ott Noénál azt mondja, hogy voltak ezek az óriások, akik ebből a frigyből születtek, és aztán jött az özönvíz, ami eltörölte őket. De milyen érdekes, az ígéret földje, mikor ment a kém csapat, már tele volt óriásokkal. Tehát valahogy vagy tudtak úszni, tehát ezt ebben nem hiszünk, vagy pedig az a rész lehet a magyarázat rá, egy ilyen kis félmondatocska, ezért kell nagyon komolyan venni az igének minden szavát, illetve hogy Isten az, aki megmutat vagy nem mutat meg részeket. Azt mondja, hogy az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, amikor az Isten fiai bemennek az emberek lányaihoz. Tehát ez valószínű, hogy azt jelenti, hogy az özönvízzel ez a sátáni belépés a történelme nem szűnt meg, és ugye Dávidnak a katonái végeztek az utolsó óriásokkal, és utána a történelem többet nem írt róluk, de ott akkor, abban az időben mégis volt valami invázió, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, ami én nem tudok rá más magyarázatot, tehát ha bárki tud, ez az én kérdésem, hogy tudtok-e valami biblikus magyarázatot arra, hogy mi más lehetett ez. De a te kérdésedre válaszolva, én azt gondolom, hogy egy nem tudom a választ, az egyenes válasz, a másik, hogy nem tudom, hogy van-e köze. De elképzelhető, lehet köze hozzá.
Egy kérdés még, hogy elképzelhető, hogy ezek az óriások és a görög mitológiában fennmaradt félistenek, ezek ugyanazt az eseményt rögzítik?
Én szinte biztos vagyok benne. Ha nem is ugyanazt az esemény, de mindenképpen ezt a jelenséget, és ezért is mondtam, hogy később a babiloni, a perzs és a görög misztériumvallások összefonódtak, és a görög vallásban megjelenő alakok, ugyanazok az alakok voltak, ezek a félistenek, gigászok, titánok, mint amiről itt beszélünk. Tehát, aztán nagyon sok népnek van özönvíz története, nagyon sok ugyanaz szinte. Tehát én azt gondolom, hogy ez ugyanaz a sztori, illetve hát a Biblia nem beszél, hogy ők mennyire terjedtek szét.
Akkor lenne egy megjegyzésem, hogy igazából amit tanítasz, Antti, ennek nem csak a mai korra, a mi gyakorlati módon való viszonyulásunkra van hatással a korunkra, hanem ennek nagyon komoly apologetikai értéke van, ezt látom. Tehát ugye az apologetikának egy iránya az, amikor a Bibliát elemezzük, a bibliai proféciákat, és a bibliai igazolásnak a belső logikáját vesszük, de egy másik iránya az, amikor független forrásokat nézünk meg, a történelmet, mint olyat, és a történelem, ahogy valóban volt, egyszer csak elkezd tökéletesen összhangban lenni a Bibliával. És azt látjuk, hogy az a bizonyos meghamisított történelem, amit tanultunk, és vagy áthangsúlyozott történelem, amit mi tanultunk, abban nem látszik csak annyira nyilvánvalóan, hogy a történelem Isten történelme. Ezt jól látom? Tehát, mert ugye önmagában azzal, hogy bizonyos hangsúlyokat a mi oktatásunkban nem kaptunk meg, ezzel úgymond egy másik sztorit hallottunk. Ja persze, hát voltak a keresztények, meg volt ez, meg volt az, de csak mindent másképp apostrofálunk, és nem áll össze a kép. De amikor te beszélsz ezekről, akkor egyszer csak apologetikát hallok. Hitvédelmet, a Isten létének, a Biblia igazának a bizonyítását.
Van egy jó mondat a Bibliában, ami még tovább növeli a nyomorúságunkat ebben a kérdésben. Ez is egy nyílt kérdés, tényleg ez egy jó kérdés. Amikor Isten előveszi Ádámot, Évát és a kígyót a bűnbeesés után, akkor mond egy érdekeset, azt mondja, hogy ellenségeskedés támasztok közötted és az asszony közt. A te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa. Amit világosan tudunk, az, hogy ki volt az asszonynak az utóda. Ugye ezt tudjuk, Jézus Krisztus volt. De ki volt a kígyónak az utóda? Tehát ki volt? Mert a sátán, a kereszten, konkrétan Jézus Krisztus a kereszten sátánnal állt szembe. Ezt így hisszük. Aztán a Jelenések könyvében van a fenevad, az antikrisztus és a hamis proféta. Ugye a fenevad ez egy társadalmi rendszer, az antikrisztus az egy személy, és a hamis proféta megint csak egy személy. De ez a mondat egy kicsit olyan úgy csatlakozik ez az óriás sztorihoz, hogy biztos, ez csak egy kérdés, és lehet, hogy ezzel fejemet veszik, ha ezt mondjuk meghallják mások, de biztos, hogy a sátáni mag az angyalokon keresztül, tehát a bukott angyalokon keresztül bejött sátáni mag, az kialudt ott az óriásokkal? Na most ez megint egy olyan kérdés már innentől fogva, ami nagyon messze vezet, nagyon veszélyes kérdés, én azt gondolom. De egy biztos, ha az óriásokat nem lehet megkerülni, hogy ők születtek erre a földre, akkor ez egy fontos kérdés. És megint apokrifok, én nem olvastam egyet se, csak mindig a hivatkozásokat. A mai vezető társadalmaknak vezető meghatározó elemei konkrétan ehhez a maghoz eredeztetik magukat. Tehát az árja faj gondolkodás, ami nem pont Hitleré, mert ez egy más típusú volt, de maga ez az árja gondolkodás, a fehér bőrű gondolkodásnak a gyökere ugyanez. A UFO jelenségeknek a magyarázata, tehát amikor ezt így elviszik, ugyanez, hogy belépett egy külső faj az emberiség életébe, és befolyásolta a géneket, és az emberi történelmet. Tehát ezek nem vicces, félváról verendő kérdések, ezek nagyon komoly kérdések. Jó, hogy nincs több válasz a Bibliában erre, de Isten tud rá válaszolni, illetve óvatossá teszi az embert, én azt gondolom.
Hogy kapcsolódik ide az, hogy még ezek az ős magyarság kutatások is, kutatók is Imrodtól eredeztetik a magyarokat?
Tehát, hogy miért eredeztetik onnan, vagy én miért vettem be a sztoriba? Vagy hogy miért van ez a sztoriba?
Nem, ez hogy illeszkedik ide ez a dolog?
Tudom viszonyulni, hogy ez az egészet a Nimród, mert most ugye...
Mert ugye egy nagy ilyen magyarságkultusz van, ugye, hogy a magyarságnak elhazudott történelme van, nem ezer éve vagyunk itt, hanem több ezer, és hogy Nimródtól származik.
Kérem. Igen.
Akkor mi vagyunk az ária faj, nem is tudtam.
Sanyi, ezt nem érezted idáig?
Innentől egész másképp hall.
Tehát tetszik, ahogy együtt rezgünk, nem érezted? A Nimróddal kapcsolatos dolog. Én tapasztaltam valamit, és elsősorban ezt szeretném most megosztani. Az, hogy amikor találkozol egy ilyen jelenséggel, az mindig a felszín. És a tuti, az igazság, az mindig a dolognak a legeslegvégén található. Viszonylag végigmásztam ezen a dolgon, de hiányoznak információk, tehát ilyen nagyon egyenes választ nem tudok adni rá, kettőt viszont igen. Az egyik, hogy amikor eredeztetjük magunkat, ezt két okból tesszük, az egyik, hogy érdekel, hogy honnan származunk, a másik, hogy meg akarunk feleltetni, a származásunkat meg akarjuk feleltetni a mai ideológiának. A Nimródi ideológia két dologért jött be a tudatba, az én hitem szerint. Az egyik az, hogy a magyarság, ez az új magyarságfajta gondolkodás, hogy vissza tudja állítani a régi Magyarországot, ehhez kell egy olyan tekintély neki, ami a földtörténetben egyedülálló. Ez az egyik oka, hogy Nimródot keresik, mert más népek is ebből az ágból származtatják magukat, és ami bizonyítani tudnánk, hogy innen származunk, akkor én nem értem, hogy miért, de valószínű, hogy ez egy jobb pozícióba hozná ezt a gondolkodást. A másik, hogy a Nagy Magyarország
felemelkedése vagy visszaállítása mögött olyan erők húzódnak meg, amik soviniszta gondolkodású erők, tehát a magyar tudat az nem egy ilyen egészséges magyar tudat, hanem egy soviniszta magyar tudat, illetve mindig összefügg az antiszemitizmussal, tehát egy kiszorítós gondolkodás, aminek az a lényege, hogy minél inkább megerősítjük ezt a gondolkodást, annál inkább el lehet lehetetleníteni a zsidó gondolkodást, etnikum, vagy bármit. Tehát ez a másik célja, én szerintem ez áll mögötte. A harmadik, hogy valóban, ha mélyére nézel a mai világtörténelmi eseményeknek, biztos, hogy nagyon meghatározóak a zsidók ebben a dologban. Tehát ott vannak a részletekben mindenhol. Én azt gondolom, hogy azért is fontos ez a nimrodi származtatás, hogy kiszorítsuk ezeket, és egy olyan típusú antiszemitizmus lehessen hirdetni a világban, ami személyválogatás nélkül mindenkivel elbánik, akinek a nevében zsé betű van. Ez a valós szellemiség ennek a dolognak. Egészen elmenve a végletekig állítják komoly tisztségben levő emberek is, hogy az egész történelem hazugság, és igazából sohasem volt Izrael földjén a megváltó és a zsidóság, tehát a választott nép, hanem mindig is a Kárpát-medencébe volt. És gyakorlatilag Jézus, hát ezt most én teszem csak hozzá, de valószínű, hogy a Tiszakeszin született, tehát így ennyire. És ez mögött két dolog van, hogy ez a magyar Istentől való küldetés tudat ez megerősödjön, a másik, hogy kiszorítsa a klasszikus bibliai gondolkodást. Tehát ilyesmik. De ez megint nem lehet egy kaptafára válaszolni, mert nagyon sok szálon folyik a kutatás, tehát vannak tisztességes kutatók, ugye legenda, milyen szarvas? Csodaszarvas legendája. Ezek így nagyjából a történelem felénél elvesznek, tehát így az időszámítás közepén már nyolva nincs, tehát onnan még van vissza majdnem 2000 év, amiről senki nem tud semmit.
És akkor hogyan kapcsolódik ide ugyancsak akik, hogy az ős magyarságkutatás, meg a magyar nyelvnek az ős története, hogy a sumérok, meg az agyaktáblák, hogy ezek magyarul értelmezhetők, magyarul olvashatók, és hogy még az ősi héber nyelv is, és hogy ugye a héberben volt olyan, amikor balról jobbra olvastak, volt olyan, amikor jobbról balra, és ebben volt egy kis keveredés, és hogy egy csomó bibliai név például, ezek magyar nevek, tehát hogy például Jákob, ugye, tehát visszafelé van egyszer írva azért, mert bokáját fogta a testvérének, hogy Ádám ő az első, Úriás, aki Dávid leghatalmasabb harcosa volt, ő egy óriás volt, vagy Ézsau, ő az első. Tehát, hogy ezek hogy illenek meg ide?
Hát úgy, hogy én kihagyok majd egy alkalmat, és erről te tanítsál minket, mert szerintem ebből te többet tudsz. Nekem így az irányelveim vannak csak meg ebben a kérdésben. Én azt tudom, hogy ma már simán be lehet bizonyítani egy négerről, hogy fehér, és azt is be lehet bizonyítani, hogy egy néger házaspárnak a közvetlen első leszármazottja az egy kékszemű szőke svéd herceg volt. Tehát ma már minden lehetséges. Én azt gondolom, hogy a tudomány ezzel, tehát az írással meg az irodalommal el tud bánni elég jól. Az persze igaz, hogy a művészettörténészeknek a kontrollja alatt áll, tehát nem nagyon lehet mást bebizonyítani, mint amit a főirányzat meghatároz.
Azért nem értem, mert ugyanez a magyarság, ez a kiszorító szemlélet, tehát gyakorlatilag ugyanez a csoportos, ugyanitt halljuk ezeket a véleményeket, meg ők kutatják az a magyar nyelvnek az eredetét, stb. És akkor miért keverik a hívvel, ha annyira őket akarják kiszorítani, vagy még a nyelvüket is akarják venni? Tehát én erről nem tudok tanítani, ezt én kérdezem tényleg.
Én utána nézek ennek, amit itt tudok, de nem szenteltem annyi figyelmet, hogy ezt most olyan nagyon jól meg tudjam fogalmazni, de egy dolog biztos, hogy van, hogy a magyarságnak van egy olyan Istentől való küldetési tudata, ami Krisztus, a történelmi Krisztust így megkerülve, vagy nem is tudom, átértelmezve próbálják feléleszteni, aminek az égvilágon semmi köze nincs a Bibliához. Semmi köze. Ez egy pogány magyar Isten tudat, egy pogány magyar küldetés tudat, amiben fontos, hogy a legfontosabb elemeket, tehát az ószövetségi és a Jézuskori elemeket kicseréljék. Én azért gondolom, hogy igazából nem is nagyon érdekel, hogy hova jutnak el bizonyos dolgokban, mert tudom, hogy ez áll mögötte. Ha eljutnak olyanra, hogy a héber és a magyar között van összefüggés, hát örülni fogok, és föltesszük a kérdést, na ugyan hogyan lehetséges ez. Engem még az se zavarna, hogyha valóban Nimrodtól származnánk. De amikor ezt mondjuk, hogy Nimrodtól származunk, akkor mindenki emeli a kalapját, hú, jaj, de jó, a Biblia meg mit mond? Azt mondja, hogy Ádámtól származunk, nem ünnepelnek, ugye? Noétól származunk, láttam a közgyűlést azért, hogy ünnepli az emberiség, hogy te vagy bárki, hogy Noétól származunk? Nem. Aztán azt mondja, hogy a Noé fiaitól származunk, mondjuk én Sémita vagyok, vagy Kámita, vagy Jáfetből, nem írtam ki a kapumra. Pedig onnan származunk, nem? Na de Nimrodtól származni, az valami. De miért? Hát mert Noénak volt a dédunokája. Na és ki volt az a Noé? Tehát érted a dolog lényegét, hogy a nevek, a történelmi szereplők és a Biblia egy dologra jó, hogy megerősítsen minket abban, amiben járunk. A magyarokat konkrétan ebben a küldetés tudatában. Én így gondolom.
Gyakorlatilag Nimrod volt az első nyíltan sátánista?
Hát ott a özönvíz előtti korban szerintem nagyon sok volt, csak hál' Istennek nem maradt meg a nevük. Illetve visszatérve az eredeti kerékvágásba, a Biblia azt mondja, hogy ő alapította Bábelt és Ninivét. Ninivéről is érdemes különben beszélni, mert ugye amikor Jónás elment Ninivéből, ott elég érdekes dolgokat talált. És Babilonról, igen, azt mondja Bábelről, hogy Nimród alapította, de nem mondja a Biblia, hogy ő lett volna a főpapja, meg ezeket nem mondja. Ezt már ugye Józsefus Flaviustól tudjuk, aki egy zsidó történetíró volt, és olyanokat is megmondott, hogy hét szintje volt a toronynak, és a szivárvány színeire volt befestve. Na most ezek megint olyan dolgok, amiket én nem kételkedek abban, hogy ezt komolyan állította, de hogy ezt honnan tudta, erre még nem sikerült rájönnöm. Tehát persze nem olvastam a műveit így részletében, de csak innen tudjuk. Tehát az biztos, hogy Bábelben volt az első hivatalos frontális támadása Isten ellen így a népek szempontjából. Ez biztos. És ezt a történelem is elismeri. És mivel a történelem az nem ismeri el a teremtést, tehát nem ismeri ezt a sorrendiséget, ezt az időbeliséget, amit a Biblia mond, ezért szabadon kezeli az időket, és nem, különösebben nem foglalkozik ilyen részletekkel. Tehát ő azt mondja, hogy már pedig mi szerintünk nem Nimród volt az első uralkodó, hanem kuku, papu, akárki. Jó, hát akkor az volt, nincs a dolognak jelentősége.
Utolsó, ez most már nem kérdés, hanem csak egy hozzáfűzés, itt említetted, hogy kezelik a történelmet, meg hogy ugye nem fogadják el a teremtést, és még egy pár perccel ezelőtt volt egy megjegyzésed az oktatásról, hogy valami keresztény iskolába tanítják a teremtést és az evolúció elméletet is. Csak ennek kapcsán most kaptam nemrég egy e-mailt, kedves barátom, testvérem Kálmán Ernő, biztos ismeritek sokan, és ő nagyon komolyan foglalkozik így az apologetikával, illetve most így utána nézett a magyar oktatási törvénynek. A magyar oktatási törvény, ő küldte át nekem ezt az e-mailt, kimondja a magyar oktatási törvény, hogy, és nem egyházi iskolákról beszél, hanem minden iskoláról, tehát Magyarországon az oktatásban tilos az eredet kérdéséről egyoldalúan oktatni. Tilos. És most nincs előttem az egész szöveg, de benne van, hogy gyakorlatilag lehetőség van arra, hogy akár a szülő elmondja, hogy... És azt hiszem, itt lenne egy olyan lehetőség, amit valahogy ki lehetne használni, gyakorlatilag a magyar oktatásban törvénysértés folyik ezzel, hogy csak az evolúció elméletet tanítják, mert nem csak, hogy lehetőség van rá, hogy a teremtés elmélet tanítva legyen, hanem egyenesen azt mondja a törvény, hogy tilos egyoldalúan tanítani. Tehát Ernő most nagyon föl van buzdulva ebbe az irányba, és talán imádkozhattok is érte. tart ilyen apologetikus előadásokat, én is részt vettem, és Isten így nagyon, nagyon a szívére helyezte ezt, hogy hát, ha Isten így ezt előre viszi, és most neki is ilyen tervei, látása van, hogy valahogyan meg kéne ragadni ezt a törvényi lehetőséget, és bejutni így az iskolákba, akár ilyen előadások, apologetikus előadások formájában, mert a törvény lehetőséget biztosít rá. Sőt, kötelez, hogy nem lehet egyoldalú, már pedig az állami oktatási rendszerben az evolúció elmélet oktatása az egyoldalúnak minősül.
Próbálok rövid lenni, még egy mondat. Amikor eljutunk oda így az időben, hogy az evolúció elmélet napirendre kerül, akkor meg fogjátok látni, hogy egy különleges célja volt az evolúció elmélet megszületésének. Tehát az ördög, mondtam múltkor is, amikor az ördög valamit elintéz, hogy az bekerüljön a történelembe és meghatározó legyen, soha nem véletlen van és céltalanul. De ez a gondolkodás, ami belénk ivódott 200 valány év alatt, vagy nem is tudom, hogy hol tartunk időben, de körülbelül 2 évszázad, amióta ez megszületett, azóta mi tudunk evolúcionistaként gondolkodni. Tehát, hogy mit jelent, és ennek majd a mostani időkben nagyon nagy szerepe lesz a vallások evolúciójában, illetve, amit az előbb mondtam, hogy a luciferi vezetéssel hogyan fejlődik az egyszerű, primitív, hitetlen, tudatlan, buta, ostoba ember fel az istenekké. Tehát hogy lesz valakiből a semmiből Isten, és hol van ebben a hierarchia, és ahhoz, hogy ezt a gondolkodást kommunikálni tudják, ehhez kellett ez az evolúció elmélet, ami ugye azt tanítja, hogy lentről fölfele fejlődünk, energia hozzáadás nélkül, ahogy te szoktad mondani, tehát nem fordítva, ahogy ez kéne, hanem lentről fölfele megyünk, és tökéletesedünk, és a kavicsból, a lotyogó, rotyogó, büdös kavicsból Isten lesz a folyamat végén. És itt a végén van ennek jelentősége, amikor majd odaérünk, hogy mit tanít a New Age, hogy hogyan válhatunk isteneké. Na, ehhez kellett az evolúció, hogy ez az agyadba tudjad értelmezni, hogy mit jelent fejlődni, és elfogadni azt, hogy igen, én fönn vagyok már a homo sapiens szinten így az Istennel kapcsolatban, de te még ott vagy len Australopithecus-ként, és gyakorlatilag örülök, hogy úgy jöttél a fára, hogy nem törted össze magad. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, a szónak abban az értelmében, hogy így gondolkodnak. És a piramis rendszernek és a hierarchiának ez a lényege, és ehhez kellett az evolúció elmélet, hogy ezt a New Age majd be tudja az agyakba vasalni. Aztán ott van az ateizmus. Ugye, hát aki ismeri az ateistákat, nem hisznek se Istenbe, se ördögbe. Az ördög mégis hihetetlen jól tudta használni ezt az ideológiát a saját céljaira. Ő találta ki. Ő bevállalta azt a kockázatot, hogy a tudománykora az nem fog róla beszélni. Neki ez teljesen jó volt. És ugye beszéltünk evolúcióról, ateizmusról, a panteizmus, amit érintettem, ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok. Ezeknek mind ott van a helyük a történelemben, mint fogaskerekek, és nem véletlen vannak ott. És ugye arra, hogy a kereszténység lecsapott erre az evolúcionistákra, a kreacionisták, és csatároznak agyba-főbe, ami persze egyrészt jó, másrészt az ördögnek, meg minél nagyobb a felhajtás a dolog körül, annál jobb. Mert annál többen hisznek az evolúcióval, és nekem nagyon tetszik, hogy Isten elbánik ezzel a kérdéssel a Teremtés könyvében. Ugye megteremtette volna úgy a napot, hogy legyen nap, és elindulnak belőle ki a fények. És vár mondjuk 22 millió évet, mire a fény ide ér. Ugye oda tette. Vagy megteremtette volna úgy, hogy ide teszi a napot, a föld mellé, beindul a nap, és kilövi a világűrben, tehát a fény itt marad, a nap elmegy, és ugye nincs ez az elmélet, ami ma azt mondja, hogy hát lehetetlen a teremtés, mert mire az első fény ideért volna a földre, az több millió év, vagy nem tudom, mennyi idő.
8 perc a naptól.
Jó, mindegy.
Csillagok.
Tehát az elv a lényeg, de Isten nem így csinálta.
Úgy nézett ki, mint egy 30 éves.
Igen. Illetve van egy nagyon-nagyon fontos dolog benne, amit én ki akarok hangsúlyozni, az az, hogy Isten nem így csinálta sem az egyik, sem a másik verziót, hanem teremtett világosságot, megteremtette a fényt, és utána napot. Na, ezt nyeljétek le, evolúcionisták.
Ugye? És ez ott van a Bibliában. Két dolgot lehet csinálni. Azt mondom, hogy nem érdekel, vagy azt mondom, hogy tényleg? Ez a két válasz van rá. De ha Isten nem adott volna választ a Bibliában ott az elején, akkor egész más lenne a dolog. Vagy Évának ugye a legnagyobb meglepetése mi lehetett, mikor elbukott, majd ezen otthon gondolkodjatok. Hát amikor megszületett Kain. Ő bement az erdőbe, hogy a nagy tudásért eladta a lelkét, és ugye bejött a köztudatba ez, hogy majd egy hosszú folyamat után leszek tökéletes, ez volt a valóság, erre megszületett Kain, egy tökéletes kisbaba. 100%-ban kész volt. Nem tudom, értitek, hogy mire gondolok. Semmiféle evolúció, meg semmiféle ilyen menetrend, meg ezer év, meg minden. Isten úgy végezte, hogy a kisgyerek, amikor megszületik, kész van. Ez így elsőváltásra nem mond semmi, de elgondolkodtok rajta, majd mond. Na, szóval csak így ennyit így az evolúcionistákról, meg erről az egészről.
Oké, okay, hi! A te utolsó kérdésedre lekapcsoljuk. Igen, csak még egy gondolat most már, ha már így beszélgetünk, hogy én azt látom, hogy oké, okay, marketinges vagyok. Nagy tömegekkel kell foglalkozni. A nagy tömegek kiszámíthatatlanok, de statisztikává zsugoríthatóak. De hogyan? Tesztelésen keresztül. Tesztelünk, kipróbálunk dolgokat. Bedobjuk és megnézzük, hogy mi történik. Aztán fejlesztjük egy picit, bedobunk egy új variációt, és abban már benne van az előző tapasztalata. Az ördög ugyanezt csinálja. Az évszázadokon, az évezredeken keresztül teszteli azt a módszert, amivel az egységes világrend kialakítható, és amiben aztán ő tényleg átveheti a tényleges uralmat az emberiség fölött. Minden egyes teszt bevállal vesztességet, nem probléma. Most arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit csinál, oké, mire jó egy ateizmus? Nézzük meg. Oké, mire jó egy kommunizmus? Nézzük meg. Oké, kicsit nagyra nőtt, elindítjuk a nácizmust, azzal majd kiegyensúlyozzuk. Oké, nézzük meg. És teszteli az emberiséget, információt gyűjt a nagy tömegek működési elveiről, hogy aztán a bölcsesség egy ponton egy olyan módszertanná álljon össze, amivel a végső rend megcsinálható. A másik meg, hogy egy csomó mindent nem tud megtenni, hogyha nem épít fel előtte elfogadást. Ugye az ördögi módszernek az egyik lényege az, hogy nem lép nagyobbat annál, mint amekkorát te tudsz menni vele. De ahhoz tudj menni vele, ahhoz először csak egy kicsit kell lépni. 200 év evolúció elmélet. De mire jó? Sok mindenre jó, de a leginkább arra jó, hogy utána azt mondhassam, hogy a vallásnak is fejlődnie kell. Hogy te is tovább fogsz fejlődni. Ezért a mondatért 200 év evolúció. 200 év alatt annyira bemegy a köztudatba, hogy már lehet rá hivatkozni. Vonatkoztatási rendszerré válik. És hát igazából az összes tévtanításnak, az összes becsapottságnak ez az építkezés a lényege, hogy elfogadok egy apró tévedést, magamévá teszem, arra építem a következő tévedést, és az első kettő még nem volt nagy, de a 14., amit ráépítek, egy másik valóságba vezet. De én már nem látom, hogy hol vagyok. Ezért mondja Isten mindig, hogy vissza az eredetihez. Vissza az eredetihez. Vissza az eredetihez, és kíméletlenül bírálj felül minden olyan gondolatot, ami nem felel meg az eredetinek. Mert ha nem teszed, akkor úgy mész be a málnásba, hogy igazságharcosként, véres karddal a kezedben leszel a legnagyobb hazugság védelmezője. Oké? Okay? Őszinte szívvel, tele jó szándékkal. Ezt értitek? Ez egy őrület. Jó, és az ördögnek ez a módszere. Ő a háttérben ott van, hagyja, hogy te legyél az ő igazságharcosa, harcolj akár ellene, miközben vele is érte harcolsz. Sokszor. Oké, okay? Tehát neki minden belefér, ő egy óriási stratégaként olyan nagyságrendekben építi a történelmet, ahol a mi érdekeink, a mi megértésünk, a mi szűklátókörű nézetünk elhanyagolható részlet az ő szempontjából. Oké, okay? És azt látom, hogy abban, ahogy Anti ezt tanítja, ez a nagy kép fog összeállni, amiben már a mi nézőpontunk lesz lényegtelen nektek is, és csak a nagy képet látva azt fogjátok mondani, hogy azt a mindenit, dicsőség Istennek, de jó, hogy az evangélium igaz. Amen.
Csak megerősítem, amit mondasz. Új világrend, kapitalista pénzkezelés. Azt jelenti, hogy a tőke szabadon áramlik, magántulajdonban van a tőke, szabadon áramlik,
megtermeli a profitot, és azt csinál, amit akar. Az elosztás, az kommunista, az azt jelenti, hogy a megtermelt javakat az állam dönti el, hogy hogyan osztja vissza, mit veszel belőle, mit mire fordít, és a végén a maradék az a tied. Az egyiket kit megtanultuk a kapitalizmusba, hogy hogy működik a pénz és a tőke, a másikat megtanultuk a kommunizmusba, ahol az államnak a beavatkozása az elosztásban, erről szólt a kommunizmus. Tehát megmondta, hogy milyen lakásban laksz, hogyan gondolkodsz, milyen autód van, mindent körbehatárolt, és megmondta, hogy mennyit kereshetsz. Mindenki egyformán, mai pénzzel számítva 80 és 170 ezer forint között pont. Semmi sincs véletlen. Az egyiknek a tesztje az a kapitalizmusban volt, a másiknak a tesztje a kommunizmusban volt, és akármilyen furcsa, simán le fogják tolni az emberek torkán ezt a típusú gondolkodást. Tehát ezeket azért mondom, mert ez nem az én agyszüleményem, hanem ez itt van. Ez tervezik.
Zárjuk egy imával. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy tedd mindezeket a gondolatokat, mindezt a megértést hasznossá az életünkben. Add, hogy jobb döntéseket hozzunk, hogy jobban bízzunk benned, hogy egyre jobban, egyre szélsőségesebben neked adjuk az életünket. Mert te vagy az egyetlen, aki törődsz vele, te vagy az egyetlen, aki nem használsz és kihasználsz minket, hanem magadat adtad értünk, és az életedet osztod meg velünk. Ha bárki van, aki hallja ezt a felvételt, és még nem kötött békét a mindenható Istennel, lehet, hogy eljött az ideje. Most van a te időd, ne halogass tovább. Semmi más nem kell tenned, csak elfogadnod egy ajándékot, az életet ajándékba, az örök életet ajándékba. Jézus Krisztus itt volt a földön, meghalt mindannyiunk bűneiért, mindannyiunk hibáiért, minden eltolt dologért, és aki csak hisz ő benne, mint megváltóban, örök életet ad, mint egy ajándékot. A hit a mi dolgunk, az igen a mi dolgunk, a szabad akarati döntésünk a mi dolgunk. Csak ennyit kell mondanod, elfogadlak Jézus, légy a megváltóm, adj nekem örök életet. Szedj ki ebből az őrült rendszerből, szedj ki ebből a világból, ments meg engem. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Oké. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Hősök vagytok. 10:45. Hősök vagytok. Sziasztok. Jövő héten ugyanekkor ugyanígy. Sziasztok.